Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 20-án hétfőn. A mikrofonnál Csete Beáta. Az ország nagy részén napos idő lesz, az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kóbicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tiszapárt képviselőivel az elmúlt napokban.
Holnap folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások Pakisztánban. Az amerikai elnök súlyos csapásokat helyezett kilátásba, ha Teherán nem fogadja el a felkínált megállapodást.
A roma holokausztot bemutató interaktív időszaki kiállítás nyílt a holokauszt emlékközpontban. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tiszapárt képviselőivel az elmúlt napokban. Az informális találkozón a Magyar Péter vezette delegáció hangsúlyozta, a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak előrelépéseket. Kócán Dávid összefoglalója.
Bízunk benne, hogy valóban sok minden fog történni a szükséges lépések tekintetében, különösen az alapok felszabadítása érdekében, de természetesen most cselekvésre van szükségünk. Fogalmazott az Európai Bizottság szóvivője a Magyarországnak járó uniós támogatásokkal kapcsolatban, miután kiderült, hogy a Tiszapárt győzött az országgyűlési választáson. Az uniós testület delegációja pénteken és szombaton folytatott informális tárgyalást a párt tagjaival. A leendő kormánytól számos feltétel teljesítését várják el, és ezekhez kötik a legsürgetőbb, mintegy 10 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását a helyreállítási alapból. Erről Magyar Péter beszélt korábban a közmédiában.
Az első feltétele az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az európai ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 éve visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első.
Magyar Péter az Európai Bizottsággal folytatott tárgyaláson ismertette a testület képviselőivel a Tiszapárt vállalásait, és hangsúlyozta, hogy Magyarországnak járnak az uniós források. Közölte azt is, hogy tervei szerint a miniszterelnöki eskütétel után Brüsszelbe utazik, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást köt az uniós intézmények és tagállamok vezetőivel, hogy a magyar emberek és vállalatok mielőbb megkapják a támogatásokat. A delegációban helyet kapott Orbán Anita külügyi vezető, Kármán András költségvetési és adópolitikai szakértő, Kapitány István energetikai szakember, valamint Hajdú Márton, a párt európai parlamenti kabinet főnöke. Magyar Péter beszámolója szerint a leendő magyar kormány részéről ezzel megkezdődtek a részletes technikai egyeztetések, amelyek egy komplex, sürgető folyamat első lépései. Az Európai Bizottság értékelése szerint a találkozó korai lehetőséget kínált a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet valódi előrelépést tenni a befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. Hozzátették, a munka folytatódik, az előzetes tárgyalások célja, hogy az új kormány hivatalba lépése után azonnal lehessen cselekedni. Amint egy 10 milliárd eurónyi uniós támogatás kifizetéséről legkésőbb augusztus végéig kell megállapodni, máskülönben elvesznek ezek a források.
Brüsszeli közvetítése jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már ma helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte közösségi oldalán Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja nem változott, ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget, tette hozzá. A választáson győztes Tiszapárt elnöke, leendő miniszterelnök még pénteken ugyancsak arról beszélt, hogy várhatóan ettől a héttől újraindulhat a Barátság kőolajvezeték. Az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatótól kapta, aki azt is közölte, hogy az Adria kőolajvezetéken folyamatos az ellátás, és rövid és középtávon sem várható hiány.
Kedden folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások, Pakisztánban erősítette meg Donald Trump. Az amerikai elnök súlyos csapásokat helyezett kilátásba, ha Teherán nem fogadja el a felkínált megállapodást. A hormuzi szoros továbbra is zárva van a tengerjáró hajók előtt. A környékén rendkívül feszült a helyzet, kedd éjfélkor pedig az ideiglenes tűzszünet is lejár. Réti Margit összeállítása.
Iráni haditengerészet, itt a Sanmar Herald tartályhajó. Engedélyt kaptam a továbbhaladásra, enyém a második hely a listán. Lőnek ránk, hadd forduljak vissza. A drámai segélykérés szombaton hangzott el egy indiai tanker fedélzetén. A kapitány kétségbe esetten próbált kommunikálni az iráni forradalmi gárda haditengerészeti egységével, ami tűz alá vette a hormuzi szoros felé tartó hajót. Az indiai külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy aznap két indiai hajóra is tüzet nyitottak a Perzsa-öbölben, ezért bekérették Irán új Delhibe akkreditált nagykövetét, hogy hivatalosan is kifejezzék tiltakozásukat. A forradalmi gárda szombat reggel jelentette be, hogy ismét lezárja a hormuzi szorost a kereskedelmi hajó forgalom előtt. Teherán a tűzszünet megsértésével és kalózkodással vádolja az Egyesült Államokat, amiért az továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokádját. A hajózási társaságok szerint a Perzsa-öböl keleti részén csak nem teljesen megbénult a forgalom, miután az irániak közölték, hogy ellenségesnek tekintenek és célba vesznek minden hajót, ami megközelíti a hormuzi átjárót. A pakisztáni hatóságok eközben szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek az amerikai-iráni béketárgyalások újabb fordulójára. Iszlamabadban szöges drótokkal vették körül azt a két szállodát, ahol az egyeztetést tartják, illetve ahol a küldöttségek megszállnak, a vendégeket távozásra szólították fel. Donald Trump megerősítette, hogy a washingtoni tárgyalók hétfőn megérkeznek Pakisztánba. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elnök súlyos csapásokkal fenyegette meg Iránt, ha nem köt alkut az Egyesült Államokkal. Nagyon tisztességes és észszerű megállapodást kínálunk, és remélem, hogy elfogadják, mert ha nem, az Egyesült Államok minden egyes erőművet és minden egyes hidat le fog rombolni Iránban, fogalmazott Donald Trump. A teheráni küldöttséget vezető parlamenti elnök szerint még komoly nézeteltérések vannak a két ország között, elsősorban az iráni nukleáris program, illetve a hormuzi szoros kapcsán. Hozzátette, Teherán tartós békére törekszik. Politikánk a fokozatosságon alapul, kötelezettségvállalásért cserébe ugyanazt várjuk el. Ők tesznek egy lépést, mi is teszünk egyet, de az nem lehet, hogy mi teljesítjük, amit vállaltunk, a másik fél viszont nem, mondta Mohamed Bakir Kalibaf. Egy héttel korábban a 21 órás maratoni tárgyalás után az amerikai és az iráni küldöttségek megállapodás nélkül távoztak Pakisztánból. Ezúttal még nagyobb a tét, mivel keddi félkor lejár az ideiglenes tűzszünet, aminek a meghosszabbításáról egyelőre nincs döntés.
8 gyermeket ölt meg egy fegyveres az Egyesült Államokbeli Louisiana államban. Az áldozatok életkora 1 és 14 év közötti.
A vasárnap kora reggel történt bűncselekmény hátterében családon belüli vita áll. A halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrök üldözőbe vették és lelőtték a férfit.
Patkánymérget találtak Ausztriában egy népszerű bébi ételben. A burgenlandi rendőrség szerint a HIP 190 grammos sárgarépa és burgonya készítményét már több mint 1000 üzletből visszahívták.
Az osztrák hatóságok a magyar határ közelében a Kismartoni járásban foglaltak le egy korábban felbontott üveget, amelyben a vizsgálat mérget mutatott ki. Egy másik bontott és matricával megjelölt üveget egy vásárló vitt vissza. A hatóságok azt feltételezik, hogy még lehetnek méreggel szennyezett ételek forgalomban, mivel Németországban, Csehországban és Szlovákiában is vizsgálnak hasonló eseteket. Helmut Marban, a burgenlandi rendőrség szóvivője, arra kérte az embereket, hogy ne fogyasszák el a gyanús termékeket, és azonnal jelentsék azokat a hatóságoknak.
Kérjük, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, ha bármilyen információval rendelkeznek. A tegnap talált üvegről annyit mondhatok, volt az alján jelölés, egy fehér címke piros körrel. Másrészt egyértelműen romlott volt. Ez azt jelenti, hogy hiányzott az a sziszenő hang, ami normál esetben hallatszik, amikor először kinyitják. A püré állaga is romlottnak tűnt, és egyértelműen rossz szaga is volt.
A Roma holokausztot bemutató interaktív időszaki kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban. A tárlat személyes történeteket, közösségi emlékezeti gyakorlatokat, dokumentumokat, tárgyakat és kortárs vizuális alkotásokat mutat be a témában.
Krósz Andor, a Holokauszt közalapítvány kuratóriumának elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy a Roma holokausztot évtizedeken át hallgatás övezte. A kiállítás viszont segíti láthatóvá tenni a korábban láthatatlant.
Ma nem csak egy kiállítást nyitunk meg, ma teret adunk azoknak a történeteknek, amelyek túl sokáig maradtak elmondatlanul. Ma megkísérlünk fényt nyújtani és gyújtani ott, ahol a történelem sokáig sötétet hagyott. Ma egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a múlt ne maradjon néma.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoród térségében felújítják a burkolatot. A 20-as és a 26-os kilométer között a főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkerői utcánál csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 14. kerületben a Kolumbusz utcát ma délután 1 órától kedden hajnali 5 óráig az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között daruzás miatt. Lezárják mától a kerékpárossávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert építik a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz. A nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó NB1 30. fordulójának záró mérkőzésén a listavezető Ferencváros 1-0-ra kikapott a Győr vendégeként. A kisalföldiek a cserekén beálló Bánáti Kevin 82. percben szerzett találatával nyertek, és 3 fordulóval a zárás előtt 3 pontos előnnyel vezetik a tabellát a címvédő FTC előtt. A nap első találkozóján a mérkőzés 10 emberrel befejező Paks Böde Dániel góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Puskás Akadémiát. Győzelmükkel a tolnaiak az 5., még a felcsúti gárda 8. A női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros hazai pályán 31-31-es döntetlent ért el a Metz ellen. A Győr ugyanakkor hatalmas lépést tett a 4 közéjutásért, a címvédő kisalföldiek ugyanis 36-28-ra nyertek a Dán Odense otthonában, a visszavágókra jövő szombaton kerül sor. A Veszprém csapata nyerte a férfi kézilabda magyar kupát, miután a győri 4-es döntőben a fináléban 34-22-re verte a Tatabányát. A bakonyiak 32. alkalommal hódították el az MK serleget. A harmadik helyen a Szeged végzett, a tiszapartiak a bronzmeccsen 34-26-ra nyertek a Neka ellen. Milák Kristóf a világ idei legjobbjával, Európa-bajnoki szintet érő idővel nyer 100 méter pillangón a Sopronban rendezett úszó országos bajnokság zárónapján. A kétszeres ötkarikás aranyérmes Milák duplázott az OB utolsó napján, egyéni csúcsát megjavítva ugyanis megnyerte az 50 méteres gyorsúszást is. Nagy Dávid arany, Muhari Eszter pedig ezüstérmet nyert a budapesti West End párbajtőr Grand Prix-n. A 2024-es nyári játékokon csapatban aranyérmes nagy a döntőben parádés fordítással 15-12-re verte a kazak Jerlich Szertájt. A Párizsi olimpián 3. helyezett Muhari a 4 közékerülésért Nagy Blankát verte, a fináléban azonban az ész Katrina Lehis megállt parancsolt neki. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
A Déri Né programról.
Április végéig 100 településre jutunk el. 624 előadás, 46 ezer néző, 100 közösség. A teljes portfóliónkat visszük, tehát Vitéz Lászlót az óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek Lázár Ervin programot, középiskolába viszünk kultapot, és a felnőtteknek pedig egy színházi vagy táncszínházi előadással zárjuk a nap végét, és jönnek a nézők. Fantasztikus, hogy milyen nagy szükség van rá.
Az este a házigazda Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, vendége Kis Domonkos Márk, a Dériné program igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 56-70.
Milyen mintára és hogyan épült fel Rákosi Mátyás személyi kultusza, és hogyan formálták a körülmények azoknak a fiataloknak a gondolkodását, akik végül 1956-ban szembeszálltak a diktatúrával.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
2026. április 20-án hétfőn Tivadar névnapján jó reggelt kívánok! Néhány téma, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai adásában. Megnőtt az utasbiztosítások száma, de hogy hogyan, mi alapján válasszunk, erről is kérdezem majd 3/4 hét előtt a Magyar Biztosítók Szövetségének elnök helyettesét, aztán pedig még 7 óra előtt arról lesz szó, hogy hogyan hatott a kampány a gyermekekre és az emberi kapcsolatokra. A klinikai szakpszichológussal beszélgetünk erről. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy milyen szakmai munkára számít a Nemzeti Pedagógus Kar, hogyha megalakul az új kormány. Erről már a szervezet elnökét kérdezem, ugye 7:45 után. 7:30 után pedig azt veszük gorcsó alá, hogy tisztázni kell, vagy kellene, hogy az emberek miért nem szavaztak a Fideszre, annak ellenére, hogy sok kérdésben osztották a párt véleményét. Az elemző adja meg majd feltehetőleg erre a kérdésre a választ. 7:45-kor pedig a stúdióba várom Péter Falvi Attillát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, akinek nincs szándékában távozni a hivatalból, Magyar Péter felszólítására sem. Mi védi a fontos állami szervezeteket és a vezetőit? Mire lesz lehetősége az új kormánynak a kétharmaddal? Erről is beszélgetünk majd 8 óra előtt. Az adás végén pedig szó lesz arról, hogy elérkezett a pollen szezon, ugye aki szénanáthában szenved, már február óta érzi ennek a hatását. Hogyan védekezhetünk, milyen megoldások vannak, erről is beszélgetünk majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusával. Tartsanak velünk ma reggel is!
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6:18, Muhari Eszter ezüstérmet nyerte a budapesti West End párbajtőr Grand Prix-n. A párizsi olimpián harmadik helyezett Muhari a négy közé kerülésért Nagy Blankát verte. A fináléban azonban az észt Katrina Lehisz megállt neki. Muhari Esztert a döntő után Keszidóra kérdezte.
Nagyon élveztem egész a vívást, ma felemelt engem a közönség, és annyira boldog voltam, hogy a szeretteim előtt vívhattam. Nagyon örültem volna, hogyha nekem is lejátszák a magyar himnuszt, mert most különlegesen nagyon büszke vagyok arra, hogy képviseltem a hazámat, úgyhogy ez egy nagyon jó élmény lett volna, de így is azért elégedett vagyok az ezüstéremmel, hiszen harmadik érmem már idén ebben a szezonban, és ez nagy dolog azért így ilyen magas szinten teljesíteni versenyről versenyre, és ha bár van egy évben nagyjából 8-9 versenyünk, azért mindig kihozni és csúcsformában lenni, ez szinte lehetetlen, úgyhogy én örülök, hogy ma felszabadultam, tudtam vívni a szeretteim előtt, és legfőképp, hogy itthon, és nagyon jól éreztem magam.
És úgy, hogy te közben azért ingázol, tehát azt is adjuk hozzá, hogy nem keves kilométer is van benned ilyenkor, illetve az időeltolódás. Ezekhez hogy tudsz azért hozzászokni?
Szerintem el sosem lehet hozzászokni. Leghosszabb utam idén az Kínában volt, 16 órát egy húzamban repülőn, úgyhogy ez a Chicago, Zürich és Budapest út, ez megsakottja már.
Döntő az mi ment el, mert ott vezettél, nem is kevés előttussal, jól emlékszem. Nyilván világra is a harmadik lányról beszélünk, ő volt az ellenfeled Katrin Leis, tehát nyilván egy klasszis ő is, nyilván nehéz ellene, mi ment ott el az a mérkőzés.
Persze ő is olimpiai bajnok csapatban, egyéniben bronzér, úgyhogy ebben hasonlítunk az egyéni bronzéremben. Az nem annyira számít, hogy hanyadik jelenleg a világranglistán, mert ez annyira változik egy-egy verseny alapján, hogy szinte ilyenkor én örülök is, hogyha esetleg a hetedik helyről indulhatok, és nem az 1-2-ből, mert az inkább olyan rizikósabb. De ez is sokat jelent, sajnos ott a döntőben kicsit ez egy ilyen párbajtő dolog, tehát a fiúknál Dávid jóra fordította, ilyen sajnos rosszul, de ez ugyanúgy kijön minden versenyen, és nem mindig a döntőben, akár 64-ben, vagy bárhol ez simán előfordul. Azt sajnálom, hogy nem tudom ezt gyakorolni többször edzésen, ezen rajta leszek.
Hát itt az alkalom, ilyenkor az én versenyeken lehet ezt gyakorolni, mert egyébként a nap legelső asszója is nagyon szoros volt, az 15-14 volt, ez hiszem a legelső. Ilyen szabad mondjuk ilyen keretes szerkezet, hogy tényleg az elején és a vége is nehéz volt, de tényleg ezt mentálisan hogy lehet ezt legyőzni, mert nyilván, ahogy mondtad te is, hogy erre nem lehet azért felkészülni edzéseken.
Hát nagyon nehéz ezt legyőzni mentálisan, tényleg attól függ, hogy mennyire vagy felszabadult, és mennyire szeretnéd ezt a győzelmet. Egy-egy ilyen hosszú nap után azért újra odállni a következő versenyen, a világkupán vagy a Grand Prix-n az annyira nehéz, mert tudod, hogy ez egy mennyire fárasztó nap volt, és megint erre készülni, hogy ma 6:45-kor keltem, jelenleg 4:10 van, úgyhogy erre nagyon sokat kell készülni, és legfőképp az első asszor az a legfontosabb.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 21 perc, nemrég átadták a megyei hatókörű Veszprémi Eötvös Károly könyvtárban a ZUG közösségi tér ifjúsági részletét. Az intézmény számos programmal várja a látogatókat ezen az új helyszínen is, és persze nem csak a fiatalokat. Felszegi Csaba összeállítása.
A ZUG, amikor 2023-ban megnyitott, ugye egy ifjúsági közösségi térként és egy co-working place-ként funkcionáló helységként kapcsolódott a könyvtárhoz, ezekkel a szolgáltatásokkal tudott kibővülni a működésünk.
Straub Enikő, a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár ZUG közösségi terének munkatársa.
Fokozatosan be is indult, délelőtt a felnőttek valóban bejártak dolgozni, délután 1-2 óra magasságában pedig az ifjúság találta meg itt a helyét nálunk tanulni, játszani, foglalkozásokra jártak be.
Hiszen hát wifi szolgáltatásuk is van, mosdó, le lehet ülni, tehát egy abszolút közösségi tér, és még stúdiójuk is van.
Igen, egy podcast helységünk is van, ami a beiratkozott olvasóinknak térítésmentesen használható. Iskolák is szoktak megkeresni minket. Ugye van egy előadóterünk egy szép nagy okos tévével, ezen a diáknapok és az évvégi könnyedebb programokon jó foglalkozásokat tudnak tartani. A klubjaink is folyamatosan bővülnek, minden évben próbálunk plusz egy-egy vagy akár több újdonsággal előrukkolni. Ugye 23-ban maga a ZUG volt az újdonság.
Az LKF évében.
Az LKF évében, igen. 24-ben elindult a Silent Book Clubunk, amiben is egy jó kis törzsmag alakult. Kiderült, hogy Veszprémben sok az olyan kis könyvmoly, aki szeretne egybegyűlve olvasni. 25-ben elindítottuk a Ki vagyok én kvíz sorozatunkat, amire szintén egy jó kis mag alakult, akik szeretnek jókedvűen versengeni egymással. És hát ennek a további bővülésnek az eredménye az, hogy egy ifjúsági könyvtári részleggel is szeretnénk bővíteni a ZUG-ot és a könyvtárat magát. Ez nem egy egyedi kezdeményezés, több megyei könyvtárban található már ifjúsági részleg, és úgy vesszük észre, hogy ez valóban egy hiánypontló dolog lehet a könyvtárban. Pont ezt a 14-18 év közötti korosztályt célozzuk meg, akinek esetleg már nem esik olyan jól bemenni a gyerekkönyvtárban, mert ő ahhoz nagynak érzi magát, de a felnőtt könyvtár még sok neki. Az eddigi tapasztalataink alapján nagyjából jól is lőttük be az itt lévő állományt.
Mert ugye nagyon lassz a helység különben, tehát babzsákok lehet ugye hücsörögni. Jó nagy a tér, komolyan mondom, hogy szinte ilyen kápolna hangulatú boltíves termek, tehát nagyon laza valahogy az egész közeg. Ez szimpatikus számukra ennek a korosztálynak?
Igen, azt vettük észre, hogy igen. Ugye a hely is a ZUG, azt diákok választották ezt a nevet a helynek. Valóban ilyen kis zugocskákat hoz létre ez a boltíves építkezés. Megfelelő tér arra, hogy egyszerre több baráti társaság mégis külön-külön el tudjon vonulni, és a saját kis dolgait csinálni. Az egyik sarokba tanulnak, a másikba társas játékoznak, úgyhogy itt valóban több csoport megfér békésen egymás mellett.
Akkor azért itt nem egy homlok egyenes más típusú megújulásról van szó, hanem egy további fejlesztéséről azoknak, hogy ifjúsági könyvtár is lesz mostantól ugye, a helyiségben.
Igen, mindenképpen az a cél, hogy az eddigi funkcióját megtartva bővüljünk. Ugye a ZUG-nak a fő célcsoportja eddig is ez a középiskolás korosztály volt, és akkor kifejezetten nekik bővítenénk a könyvekkel is.
Mondjuk a podcast stúdiót ők használják inkább? Vagy felnőttek? Tehát amiatt mondjuk kik jönnek be?
Vegyes, az nagyon vegyes.
Azt gondolnám, hogy ők pedig?
Nem. Tehát, hogy a 13 évestől a 70 évesig már elég sokan használták. Tehát mindenki megtalálja azt a témát, amiben ő szívesen dolgoznak. Nyilván teljesen mással foglalkozik a fiatal, mint az idős, de ugyanúgy az a helysége használata.
Lehet sorrendet tenni? Esetleg, hogy a népszerűségű listán hol van az UG a könyvtár rendszerében?
Minden részlegnek megvan a maga funkciója, a maga célcsoportja és a maga előnyei.
De azt mondhatjuk, hogy működik. Akkor az EKF évében akkor még egy nagyon romos helyiségből kialakított, nagyon szép közösségi tér végül is behozta az álmát, ugye? Tehát működik a dolog.
Igen, én abszolút pozitívan és sikeresen könyvelem el ezt a projektet. Nem nagyon vannak üres járataink, tehát hogy van nálunk egy ilyen foglalásos rendszer, hogyha nagyobb csoportok jönnek, akkor bejelentkezése, hogy biztos jusson nekik asztal.
Ami most egy nagyon nagy projektünk, egy új ifjúsági könyvtár kialakítása.
Orosz Sándor, a Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár igazgató helyettese.
Pontosan a 23-ban az EKF projekt segítségével létrehozott új tereinket próbáljuk új tartalommal föltölteni. Valóban a város lakosságára, és esetleg az ifjúságnak eljutassuk.
Ifjúsági könyvtár továbbfejlesztését kell valahogy érteni?
Inkább azt gondolom, hogy egy teljesen új részleg. Minden könyvtárnak ez a legnagyobb problémája, de általában egyébként a kulturális intézményeknek problémája, hogy a legkisebbeket meg tudjuk fogni, akik még az általános iskola, főleg az alsó tagozatot mindig azért vagy a szülőkkel, vagy az iskolákkal rendszeresen járnak. Nagyon sok program szól nekik, sokan járnak, és olyan 12-13 éves korban elkezdjük elveszíteni a diákokat az egyetemi korig, aztán az egyetemisták megint járnak, de ez nagyjából mindenhol megfigyelhető. Viszont azért azt látjuk a statisztikák alapján, hogy van egy stabil olvasóbázisunk, ismerjük a hazai könyvpiacot, nagyon-nagyon sok dokumentum szól nekik. És ezért próbáljon mindenki ezt kicsit másképp fölfogva, kicsit konkrétan erre a korosztályra kiélezve átalakítani önmagát, és nekünk ugye egy tavaly előtti fejlesztésnek köszönhetően egy olyan új közeget tudunk teremteni, ami reményeink szerint és az eddigi felméréseink és beszélgetéseink alapján kifejezetten az ifjúságnak tudna szólni. Tehát ugyan a könyvtár berkein belül, de elkülönítve csak önmaguk között és csak önmagukkal tudnak lenni, és ide próbáljuk meg áthelyezni azokat a programokat, amik nekik szólnak. Természetesen erre mindig figyelve kell, hogy nem lehet csak külön nekik, ezt valahogy úgy kell megszervezni, hogy de közben átjöjjenek a többi részlegre, és használják a többi részleget is. De talán azt gondoljuk, hogy ezen az új ifjúsági könyvtári részlegen jobban meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt, hiszen tényleg ez a leginkább elveszett korosztály. Látjuk közben mindenki magánéletében, nekem is tini gyerekeim vannak, látom, hogy elfoglaltak, nem érnek rá soha semmire, de ettől függetlenül azért meg kell kicsit próbálni, hogy akkor ami tényleg őket érdekli, és ne az legyen, hogy nekik együtt kell lenni a 6 évessel, vagy a 60 évessel. Talán egy picit így megfogjuk, és ez most egy komoly projektünk, de természetesen közben egyébként a tervénk azok elmúlt évekhez hasonlóak. Próbáljuk azt, hogy mindenki számára jutassuk a dokumentumokat.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkerő utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Torlódás alakult ki a Lehel utcától. Lezárják mától a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Sávlezárásra kell készülni a 17. kerületben a Pesti úton kifelé az Rínyi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Bimbó úton az Endrődi Sándor utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Jól indult, és továbbra is rendben zajlik a forgalom a vasútvonalakon, ugyanis nincsenek fennakadások. Befejeződött a pályakarbantartás az Észak-Balatoni vonalon, így már nem kell pótlóbusszal utazni Székesfehérvár és Balatonfüred között. A Dunai Városi Vasútvonalon viszont mától egész héten MÁV buszok, azaz pótlóbuszok szállítják az utasainkat Kusza-Szabolcs és Dunai Város között. Az S42-es és a Z42-es vonatok a Budapest-Puszta-Szabolcs szakaszon változatlan menetrend szerint közlekednek, azonban a pótlóbuszok a hosszabb közúti menetidő miatt később érkeznek Dunaújvárosba, valamint onnan korábban indulnak. Szintén mától vasárnapig MÁV busz közlekedik Sárbogád és Nagyurok között minden vonat helyett. Ugyancsak pótlóbuszok járnak ma a Komárom-Esztergom vonalon, péntekig Aszód és Balassagyarmat között, valamint 29-ig Jákó-Nagybajom és Somogyszob között is. A déli körvasút építése miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében. Péper Károly már inform.
Időjárás jelentés.
Erős széllel indult a reggel Budapesten, de még a leghidegebbnek mondott nógrádi zabaron is állítólag 9 fok körül van a hőmérséklet, tehát kifejezetten hideg nincs. Milyen idő várható napközben? Arról már a Hungaromet munkatársát, Kuntár Molnár Annát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jelenleg hideg front vonul át felettünk. A front felhőzete csapadékzónája délelőtt kelet-dél-kelet felé elhagyja térségünket, mögött általában már napos, gomoly felhős idő várható. A nyugati-délnyugati, valamint az északkeleti tájakon azonban felhősebb maradhat az idő, ott később is lehet zápor, zivatar. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 20 fok között várható, késő estére pedig 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ma tartja első ülését a Tisza párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerzett 141 képviselővel. A frakció vezető Bújdosó Andrea lesz. A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ot nyert a Tisza, 199 képviselői helyből 141-et szereztek meg. A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza párt képviselőivel az elmúlt napokban. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak el előrelépéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait. Brüsszeli közvetítéssel jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már ma helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte közösségi oldalán Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. Hangsúlyozta, amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák a hitelkeret elfogadását. Holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban, jelentette be az amerikai elnök egy televíziós interjúban. Donald Trump úgy fogalmazott, Washington tisztességes és észszerű békejavaslatot készített elő, de ha Teherán nem fogadja el azt, akkor soha nem látott csapásokat mérnek az iráni erőművekre és az infrastruktúra hálózatra. Itthon az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz, a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
Kovabánya és Kovaföldgyár. Szurdok püspöki. Az 1900-as évek elején fedezték fel a település határában a Kovaföldet. Ezt az anyagot már az ókorban is könnyű tégla gyártására használták. A hagyomány szerint a konstantinápolyi Aja Szófia templom kupolája is kovaföld téglából készült. A szurdok püspökiben talált kovaföld kincs akkora volt, hogy mindjárt gyárat építettek a helyszínen. Egy az egri királyi törvényszéken 1910. február 10-én kelt dokumentum beszámol a gyár létezéséről német-magyar kovaföld és bányaművek néven. A kőszíni fejtőből kézzel termelték ki a kovaföldet, amit lovaskocsival szállítottak a bányából a gyárba. A kisvasút 1951-re épült meg. A kiszárított kovaföldet megőrölték, majd a silókban zsákokba csomagolták és vagonokba rakták, amelyekkel elindult a szurdokpüspöki kovaföld Európába, Ázsiába és Észak-Amerikába, hogy szigetelésre, téglagyártásra és az üvegiparban használják fel. Az 1970-es évektől csökkent az őrölt kovaföld jelentősége, ezért a gyár profilt váltott. Ma gabonát és takarmányt tárolnak, és mezőgazdasági gépeket javítanak benne. Hogy milyen fontos volt az üzem és a bánya közel egy évszázadon át szurdokpüspöki életében, arról a régi gyár felújított épületei ma is tanúskodnak.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legújabb kiadványa Dísznövények és zöldségfélék növényvédelme címmel a hobbi kertészeknek, házi kerti termesztőknek, ős- és kistermelőknek segít. A füzet az integrált növényvédelmi szemléletet hangsúlyozza, előtérbe helyezve a megelőzést, a mechanikai és a biológiai védekezést, és csak végső esetben javasolja a kémiai szereket. A cél az egészséges, jó minőségű termény előállításának támogatása és a megfelelő kertész tudás megőrzése a jövő generációk számára. Részletek Cinege Leventétől.
Ezek gombás tünetek, egyre kiterjedtebbek. A vizes, párás környezet elősegíti a gombák megjelenését.
Erről is beszélt még korábban Sípos József, azaz maga Sípos gazda, növényorvos és agrármérnök. A nem mellesleg méhészként is tevékenykedő kertészeti szakértő a Sípos gazda házhoz megy című műsorban már több tudást is átadott már a Dunavörth nézőinek.
Párolog a víz, erős fertőzés, közepes fertőzés, gyenge fertőzés, és feljebb már nincsen kortani tünet. A növények felkészítésénél is figyelnünk kell a tápanyagellátásra. Itt nitrogénhiány tünete látható. Adni kell neki nitrogént, de a túlzott nitrogénellátás az áttelelés gyengíti. Szobanövényeinken a nyár folyamán felszaporodhatnak a káklevéltető és a por. Ezek elől mentesíteni kell a növényeinket. Langyos vízzel mossuk le a levelet. Itt még nem áll meg a munka, mert hoztam egy természetes olajat, és ezzel az olajjal szépen a növénynek a levelét még lefújom. Ezzel akadályozzuk meg, hogy a szúrószívó szájszervű rovarok ne tudjanak beleszívni, és ha bele is szívnak, gyorsabban elpusztulnak.
Ilyen és hasonló kertészeti tanácsokkal is segíti hallgatóinkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legújabb kiadványa, amiről Zsigó György növényorvost a kötet egyik szerzőjét kérdeztem.
Kifejezetten a házi kerteseknek szerkesztettük, írtuk, Havasi Tibér a kollégámmal készítettük a zöldségek és dísznövények összefoglaló fejezetet. Ez került fel most másodjára a kamara honlapjára. A legfontosabb újdonság talán a házi kerteseknek az egyszerű anyag használata, ami egy hivatalosan jogszabályban elfogadott kifejezés. Ebben olyan hétköznapi anyagokat találnak, mint például a szódabikarbóna, só, sör, kétféle cukor, és így tovább, amiknek bemérték a növényvédelmi hatását. Tehát tulajdonképpen egy nagyon egyszerű növényvédőszer engedélyeztetésnek a folyamatán mentek át, és így alakult ki, hogy melyiket hol lehet felhasználni. Én nagyon próbálom a házi kerteseknél ezt a módszert ismertetni, annál is inkább, mert nagyon sok növényvédőszernek az engedélyét visszabonták. A kertbarát körökbe folynak ezek a bemutatók. Én minden hónap első szerdáján a kertbarátkör vezetőknek tartott továbbképzést nyitom meg egy 20 perces növényvédelmi ismertetéssel, ott is főszereplők ezek az anyagok.
Zsigó György szerint a minőségi, esztétikus őszi barack előállítása különösen nehéz manapság, mert egyes fajtánk a régi fehérhúsúak, a lapos barack, a kopasz barack és a nektarinok is fokozottan érzékenyek a tafrinára. Hangsúlyozta, hogy ezeknél a fajtáknál az egyszerű mechanikai vagy biológiai védekezési módszerek gyakran viszont nem nyújtanak elegendő védelmet. Aki valóban első osztályú termést kíván előállítani, annak a szakember szerint a kémiai alap alapú növényvédőszerek körültekintő jogszabályoknak megfelelő alkalmazását is mérlegelnie kell, amelyek óvatos használatáról is olvashatnak a NAK hamarosan nyomtatásban is megjelenő kiegészített kiadványában.
Ha ellenálló fajtája van, akkor lehet, hogy csak a fodrosodó, a fertőzés továbbivő levelek lecsipkedésével is tud védekedni, vagy tupán ezekkel az egyszerű anyagokkal. A NAK honlapjára fölkerült a gyümölcs szőlő fejezet is, azt talán még bővebb, mint ez a zöldségdísznövény. Én a felhívásaimban ismertetni fogom, ugye ez már több ezer címre megy ki, és tudom, hogy még tovább is mennek ezek a felhívások, például pontosan itt a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége részéről, aki kiküldi a hozzátartozó kertbarát körvezetőknek, ők meg bízok benne, hogy továbbítják a tagságnak, és a könyv formáját majd meglátjuk, hogy egyáltalán forgalomba tud-e kerülni. Itt egy tápanyagos részsel is ki lesz egészítve ez a négy fejezet, illetve szerintem nagyon hasznos mellékletek is szerepelnek benne, például a karantén, a japán cserebogárnak a biológiájáról, nagyon félünk tőle, és így tovább.
A kert végső soron nem csupán termés, hanem örökség. Az Agrárgazdasági Kamara új kiadványa pedig eszköz arra, hogy a tudás és a gondolkodás generációról generációra tovább adódjon. A dísznövények és zöldségfélék növényvédelme című füzet közérthető módon képekkel és ábrákkal nyújt gyakorlati segítséget az egészséges, jó minőségű termények előállításához, emlékeztetett Zsigó György növényorvos, a kötet egyik szerzője.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 40 perc, megnőtt az utasbiztosítások száma, ugye ami alapvetően jó hír, de hogy ez az utazások számát, vagy az utazók erősödő felelősség érzetét mutatja, ezt már Nagy Róberttől, a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettesétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm a tisztelt hallgatóságot!
No, ugye én magam azon az állásponton vagyok, hogyha utazunk külföldre, akkor feltétlenül kössünk biztosítást, de időt kell szánni mind a biztosító, mind pedig a biztosítótársaság, vagy a magának a biztosításnak a kiválasztására rengeteg szempontot kell majd figyelembe venni. Azt kérem öntől, hogy most nézzük meg, hogy egyáltalán mit mutatnak az adatok, hogy mennyire erősödött ez a felelősség, és hogyha kell viszonyítanunk valamilyen időszakhoz, akkor azt tegyük meg.
Jó, hát alapvetően elmondható az, hogy az utazási biztosítás szerencsére ma már nem csak opciós, kiegészítő termék, hanem lassan most már az utazás szerves része, ahogy ugye az emberek terveznek hazza, hogy kell egy jármű, amivel elérünk a célországba, kell egy szállás, és ugye a biztosítás is most már szerves része magának ugye a csomagnak. A kiválasztáskor elsőleges szempontok mindenféleképpen az kell legyen, hogy a termék rendelkezzen 24 órás asszisztenciával, megfelelő egészségügyi fedezettel, és legfőképpen az utazó tevékenységre szabott kockázatkezelés tartalmazza például akár felelősségbiztosítást. Most napjainkban járatkés és járattörés ugye népszerűbb, és ezeket általában ugye a piacon tevékenykedő biztosítók kínálatában el is érhetőek. Azt látjuk, hogy az elmúlt években, akár ugye a pandémia után, rómosra megnövekedett ugye, hogy visszaállt a piac, évről évre növekszik a kötvények darabszáma. Ez betudható elsősorban annak, hogy ugye egyre tudatosabban kötnek az ügyfelek biztosítást. Mindenféleképpen meg kell, hogy vizsgálják az utazás előtt azt, hogy ők milyen útra, milyen úti céllal, milyen tevékenységgel indulnak meg, mire lesz majd esetlegesen az alap szolgáltatásokon túl szükségük. Az utazási biztosítás szerepe felértékelődött egyértelműen, ebben az évben és az első negyed év után az látható, hogy tovább növekszik a kötvények darabszáma. Tehát egyrésztről maguk ugye az események, akár most elmúlt hetekben zajló ugye közel-keleti történet miatt is, ugye akár a légijárat késések, törlések, stb. Értékelődik fel. Korábban ugye a felelősségbiztosítás volt egy fontos elem, terror például. Tehát a világ megtanítja az ügyfelet mindenféleképpen, és ennek nagy szerepe van egyébként még a szakmának is, mert az tapasztalható, hogy szerencsére ugye kihasználva akár a social media és online felületeket is, ugye mind a szakmai szervezetek, szövetségek, a MABISZ, a MUISZ népszerűsíti ugye magukat a termékeket, ugyanúgy az utazásszervezők, utasbiztosítók is, utazási szaklapok népszerűsítik a termékeket, és próbálják megtalálni ugye az igényeket, mert ez a legfontosabb, hogy a klasszikus értelemben vett BBP, ugye a balesetbetegség podgyászbiztosítás napjainkban már lehetséges, hogy nem fed le minden egyes igényt. Az EU kártya például, hogyha egy szóba behozhatom, vagy akár a...
Rá akartam kérdezni, igen.
Akár a bankkártyás biztosításokat, ugye az első kérdés az szokott lenni, hogy de nekem van egy bankkártyám, vagy ugye a kis kék kártyám, EU kártyám. Mindenképpen fontos tudni azt, hogy ezek a módozatok jóval alacsonyabb és kisebb terjedelmű fedezetek és limitekkel szolgálnak. A biztosítási termékek ugye kiegészülnek akár nagyon fontos felelősségbiztosítással, extra hazautazással, megszervezését a hazautazásnak például, akár Európából, akár világ bármely tájáról. Tehát mindenféleképpen egy jóval kiterjedtebb szolgáltatást kínál, és ahogy korábban jeleztük, hogy itt akár a légi utasforgalomra kiterjed ugye kérdésekben is ugye választ adnak a termékek.
Most a kérdés az, hogy a legdrágább a legjobb, vagy azért vannak olyan középkategóriás, vagy olcsó biztosítások is. Én tegnap csak próbából beütöttem egy kitalált időpontra, mondjuk egy olaszországi utat 5 napra, 14 biztosítótársaság ajánlatát kaptam meg. Ráadásul ezeknek mindnek létezik egy szakértői értékelése, ami ugye szintén befolyásolhatja a választást. Említettem ön az előzőekben ugye a megfelelő egészség ügyi fedezetet. Honnan tudjuk, hogy mi a megfelelő egészségügyi fedezet? Mert ugye, ha csak megfázunk, vagy lázasak leszünk, akár bemegyünk a patikába, vagy hogyha ott van az Európai Uniós egészségbiztosítási kártyánk, akkor az nyilván fedezi még ennek az orvosi ellátását. No, de honnan tudjuk, hogy mi a megfelelő egészségügyi fedezet?
Azt szoktuk elmondani, hogy elsősorban az ár nem lehet kizárólagos döntési tényező. Az olcsó biztosítás gyakran nem nyújt megfelelő védelmet, és komolyabb káreseményre sem térít. Azért azt mindenképpen tudni kell, hogy akár csak átugrunk Ausztriába egy karácsonyi vásárra, egy egynapos vagy egy délutánra vásárolni. A kinti helyszínen érvinket egy baleset, ne talán valami egészségügyi váratlan esemény történik. Már nem a magyar mentő fog kijönni értünk, hanem az osztrák mentő, vagy akár ugye az horvát-szlovén. És ha még messze megyünk, akkor értelemszerűen ugye ez hatványozódik, akár annak tekintetében is, hogy extra hazahozatal, és azt tapasztaljuk, hogy most már akár csak Egyiptomba nem szabad komolyabb biztosítás nélkül elengedni az ügyfelet, mert gondoljunk csak abba bele, hogy mi korábban jóval alacsonyabb díjakon kezelték az ügyfeleket. Most egy egyszerű kiszáradás, ugye ez a fáraó átka, például ha vesszük, akkor 4-6 ezer euróba is kerülhet akár egy infúziós kezelés. Tehát mindenféleképpen érdemes ugye közép vagy magas fedezetű limitekkel bíró termékeket vásárolni, és egyébként a piac is ezt mutatja egyértelműen, ez a visszaigazolás, az ügyfelek keresik azokat a termékeket, amik ténylegesen szolgáltatnak is ezt.
Ugye nagyon fontos, amit most elmondott, mert hogy jön a foci VB, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, és ott azért az egészségbiztosítás egészen más módon működik, mint például Magyarországon, tehát ott súlyos összegeket kell vagy kellhet fizetni, erre nagyon oda kell figyelni. Egyetlen egy percünk maradt, és szeretném, hogyha még az extrém sportokról, bringatúrákról, búvárkodásról, hegymászásról beszélnénk. Ezek nem ugyanazok a vagy nem ugyanazt a kategóriát képezik, mint például egy városnézés.
Pontosan, abszolút attól függ, hogy milyen utazásra indulunk. Városnézés, tengerparti utazás, hosszabb távú hátizsákos utazás, vagy éppen extrém sportok. Általában ezek a szolgáltatások felárasak a biztosítóknál, tehát külön szükséges megfizetni, ugye akár például az extrém sportokra, a síelésre például, búvárkodásra, stb. Tehát mindig általában biztosítók egy magasabb díjon szolgáltatnak.
Na hát legyünk körültekintőek, szánjunk időt a biztosítótársaságra, a biztosítás kiválasztására, és ennek tudatában induljunk el. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Nagy Róberttel, a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettesével. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Hát
óra 48 perc és egy gyors helycsere után Hall Melinda klinikai szakpszichológus a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan hatott a kampány a gyermekekre, illetve az emberi kapcsolatokra, mert hogy akarva akaratlanul előkerült nyilván minden családban a kampány, ott volt a húsvét, családi események, ahol ugye nem csak felnőttek ültek az asztal mellett, aztán ott voltak az óriás plakátok, és ott voltak az országjárások, ahova ugye nagyon sok család kivitte, nagyon sok szülő kivitte a gyerekeket, ott pedig a gyerekek belekerültek egy olyan akár mentális, vagy erőszakosabb közegbe is, amiben nyilván nem ez volt a szülőnek a szándéka, hogy ide vigye, de azért ezek lecsapódnak a gyermeket. Még a felnőtteken is, hogy látja?
Úgyhogy még mindig nincs vége a kampánynak, én azt érzékelem, és nyilván szülőként is érzem meg szerintem az online tér az most már egy ilyen határtalan, mind időben, mind földrajzilag, tehát nagyon-nagyon nehéz ebben úgymond igazságot tenni. Én azt hiszem, hogy a modernkori kampányokban ez egy nem lógott ki a sorból a magyar kampány. Tehát ilyen szempontból azért ezt fontos megemlíteni, hogy nyugatabbi országokban már régen hasonló retorikával és dinamikával működnek a kampányok. Ilyen szempontból nem lepődtünk meg azon, hogy milyen volt a kampány. Én azon azért viszont egy kicsit... Azon érdemes elgondolkodnunk, hogy hogyan érdemes a közszereplőknek közvetíteni az üzeneteit, mert hogyha túlzottan agresszív, hogyha túlzottan erőszakos, akkor ez biztos, hogy egy spirálba taszítja az embereket, és ezt most látjuk még mindig megjelenni. Tehát szerintem erre a közszereplőknek, a politikusoknak párttól függetlenül, ideológiától függetlenül, de sokkal több figyelmet kellett volna fordítani. Nagyon kemény volt ilyen szempontból a kampány, és szerintem a gyerekekre, meg a felnőttekre is ez az, ami a leginkább negatívan hatott mentálisan. Egyfajta labilitást jelent, egyfajta a biztonságérzetnek az elvesztését jelenti, azt jelenti továbbá, hogyha ő megteheti, hogy agresszív, vagy sokkal keményebben fogalmaz, mint ahogyan azt lehet, hogy gondolja, vagy a politikai célok megkívánják, akkor én is megtehetem a társammal a hétköznapi életben,
illetve
nem tehetjük meg.
Mutassa meg, hogyha anya és apa tapsol annak a valakinek, aki mondjuk erőszakra buzdít, akkor én is megtehetem, mert az
pontosan,
én apukám, ők adják a mintát.
Igen, ebben az emberek szerintem elveszítették a racionális ítélőképességüket, hogy vajon tényleg azok, akik kiállnak. Legyen az influencer, közszereplő, politikus, most számos olyan embert mondhatnék, aki azért nagyon keményen nyilvánult meg. Egy pillanatra csak hadd térjek ki arra, hogy itt az erőszak és a szexualitásnak az együttes megjelenése pedig kifejezetten felháborító, hiszen azért ezt tudjuk, hogy lövedékszerűen hat az idegrendszerre, és jó sok fiatal is ott volt akkor, amikor az egyik előadó elővette a péniszét a színpadon. Tehát, hogy azért ezek olyan lövedékszerű ingerlést adnak az idegrendszer számára, ami túlmutat azon, hogy neuromarketingelem vagy valamilyen politikai, ideológiai elem lehet. Ez ellen közösen kell fellépnünk, és még egyszer mondom, tehát ez pártól függetlenül így gondolom. Én így gondoltam az elmúlt években is, nagyon sokszor felhívtam a figyelmet arra, hogy nem szabad ezt csinálni. Az az igazság, hogy a minap már újságírókat konkrétan fizikai atrocitásért egy elvileg ünneplő gyűlésen, tehát nem lett volna ott semmilyen helye erőszaknak, és mégis én nagyon aggódom a társadalomért ilyen szempontból.
Hát ilyen a verbális erőszak is, most úgy tűnik, hogy még egy darabig, amíg le nem csillapodik ez a helyzet, ezt az időt éljük, fel kell vértezni magunkat, de fel kell vértezni a gyerekeinket. Olvastam egy cikket arról, hogy a gyerekekkel beszéljen a szülő a politikáról. Most arra lennék kíváncsi, hogy hány éves kortól érdemes, és mennyit érdemes beengedni a gyerek lelki világába, hogy ez a bizonyos biztonságérzet, amiről beszéltünk itt korábban, ez ne boruljon fel. Mit ért a gyerek a politikából?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és azért is mondom ezt így, mert megdöbbenve tapasztalom, hogy az óvodások beszélgetnek egymásról, egymással politikáról, és sosem gondoltam, hogy eljön ez az idő. Azzal, hogy a hírszolgáltatás ugye 24 órában és határtalanul érkezik, ezért nyilván az ő életükbe is megérkezik. Persze mellette a szülők is jó esetben kontrollálják valamelyest ezeket a dolgokat. Még egyszer mondom, mindegy, hogy milyen pártállással, de hogy feltételezem, hogy sok szülő azért kontrollálja. A hétköznapi beszélgetésekben, mivel ott van a politika, én nem tartom valószínűnek, hogy ki tudjuk zárni a gyermekeink életéből. Éppen ezért azt gondolom, hogy legyünk nyitottak akkor, amikor egy gyerek kérdez akár politikáról. Például nagyon sok kicsi, egészen kicsi gyereknél megjelent az a kérdés, hogy most miért vannak kiplakátolva ilyen arcokkal a villanykarók. Erre valamilyen választ kell adni. Kell arra valamilyen választ adni, hogy mi van a háborúval. Kell arra valamilyen választ adni, hogy mi van az erőszakkal. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy boltban áll valaki a sorban, és valaki mondjuk egy zaklatás áldozata lesz. Akár a politikai területek miatt. Tehát éppen ezért kell egyrésztről visszafognunk magunkat, másrészt pedig a gyerekeket is felvértezni arra, hogy majd később fogod megérteni igazán, hogy most itt miről van szó, de azért ne tabusítsunk. Tehát vannak helyzetek, amiről igenis kell beszélnünk. Ilyen lehet az, hogyha mondjuk tényleg valaki nem tud más tenni, és egy politikai rendezvényre kiviszi a gyermekét, akkor ott sok mindent el kell magyarázni. Erre fel kell készülni. Tehát ne úgy menjünk ki a rendezvényekre, hogy semmit nem tud a gyermek arról, hogy hova megyünk, miért megyünk, mik a célok, stb. Én azt gondolom, hogy már egészen kicsi korban is a nyelvezetnek a megválasztása lehet a cél, és igenis tudunk magyarázni jó sok mindent abból, hogy mi zajlik a világban.
Hát igen, szülőnek, pedagógusnak, politikusnak nagy felelőssége van ebben a tálalásban, hiszen a gyerek értékrendjét alakítja ezzel, és figyelni kell arra, hogy, és ez nem saját gondolat, egy üzenetben kaptam a napokban, hogy a jót ne alakítsa rosszá, míg a rosszat jóvá. Szóval, hogy azért van ennek az egész történetnek utóélete, mert hogy felborul a jónak és a rossznak az értékelése, vagy ez mindig egy szubjektív, és akkor utána, amikor a szabadságnál is nagyobb szabadság érkezik, akkor ezek már összemosódnak? Vagy kisebb a határvonal?
Én hiszek abban, hogy van jó és rossz, és vannak bizonyos tanítások. Most nekem egyébként könnyű a helyzetem, mert egy hívő ember vagyok, tehát nagyjából tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Ilyen módon elég egyszerű, hogy hova kell nyúlni akkor, amikor az ember kétségbe esik, vagy elbizonytalanodik a jó út dologban, de azért látom, hogy a társadalomban kezd ez fölborulni. Én azt hiszem, ezek morális kérdések, ezek személyiség stabilitási kérdések, hogy vajon valaki tényleg akkor is, amikor csúnya kudarcot él meg, tehát most például azért jó sokan a jobb oldalon egy nagyon komoly krízishelyzetben vannak lelkileg, egyszerűen azért, mert ők hittek egy másik jó útban. Azt hiszem, hogy éppen ezért egy nagyon visszafogott, nem is tudom, pszichés állapotot lenne érdemes felvenni, és egyébként a győztes oldalnak is, mert nem érdemes egymással azért konfliktusba kerülni, problémába kerülni, akár fizikai atrocitásba, vagy verbális, agressziós spirálba kerülni, mert most valaki nyert, valaki pedig veszített. Ugyanis szerintem a jó és a rossz kérdése egyáltalán nem attól függ, hogy ki nyert és ki veszített, hanem sokkal inkább attól a stabilitástól, amihez mindig vissza tudunk nyúlni.
Egyetlen egy percünk marad, most elraktározódik a gyerekekben ez az indulat esetlegesen, amit most átéltek, vagy átélhettek ebben az időszakban, ez mikor, hogyan jön ki belőlük?
Teljesen változatos az, hogy ki hogyan fogja ezt megélni, meg hogy nyilván addig milyen kezelési módokat kap valaki erre vonatkozóan. Javaslom azt, hogy a szülők próbálják meg, és persze a nevelők is próbálják meg úgy kihozni ezeket, amelyek társadalmilag elfogadott formák, például mozgással, játékkal, kreatív tevékenységgel. A feszültség ott is le tud vezetődni, hú, de csúnyán mondtam, elnézést kérek. Szóval, hogy a feszültséget ott le tudják vezetni a srácok, az egészen kicsik is és a nagyobbak is, akár lehet egy pszichodráma játékot a konfliktus helyzetekre behozni, a, most, hogyha tényleg a fiatalok nem tudnak esetleg odafigyelni a tanórára, stb. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a feszültség elvezetését azt meg kell tennünk, és ebben kell segítenünk a fiatalokat.
Halmer Linda a klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, arról beszélgettünk, hogy hogyan hatott a kampány a gyermekekre és az emberi kapcsolatokra. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságos. Nissan Qashqai 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Jobbára napos idő várható ma, de azért felhővel is számolni kell, az északkeleti tájon kevesebb napsütésre lehet majd számítani, kialakulhat zápor is, zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható, aztán egy markáns front miatt valamelyest visszaesik a hőmérséklet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 20-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége az elmúlt napokban.
Ma tartja első ülését a Tisza frakciója. Az országgyűlési választáson 141 képviselő szerzett mandátumot a párt színeibe.
8 gyermeket ölt meg egy fegyveres az Egyesült Államokban, az áldozatok életkora 1 és 14 év közötti. Mondjuk a részleteket. A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza párt képviselőivel az elmúlt napokban. Az informális találkozón a Magyar Péter vezette delegáció hangsúlyozta, a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak el előrelépéseket. Kócán Dávid összefoglalója.
Bízunk benne, hogy valóban sok minden fog történni a szükséges lépések tekintetében, különösen az alapok felszabadítása érdekében, de természetesen most cselekvésre van szükségünk. Fogalmazott az Európai Bizottság szóvivője a Magyarországnak járó uniós támogatásokkal kapcsolatban, miután kiderült, hogy a Tisza párt győzött az országgyűlési választáson. Az uniós testület delegációja pénteken és szombaton folytatott informális tárgyalást a párt tagjaival. A leendő kormánytól számos feltétel teljesítését várják el, és ezekhez kötik a legsürgetőbb, mintegy 10 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását a helyreállítási alapból. Erről Magyar Péter beszélt korábban a közmédiában. Szerbiában.
Az első feltétel az az lesz, hogy elfogadjuk a korrupciós intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupciós egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 éve visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első.
Magyar Péter az Európai Bizottsággal folytatott tárgyaláson ismertette a testület képviselőivel a Tisza párt vállalásait, és hangsúlyozta, hogy Magyarországnak járnak az uniós források. Közölte azt is, hogy tervei szerint a miniszterelnöki eskütétel után Brüsszelbe utazik, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást köt az uniós intézmények és tagállamok vezetőivel, hogy a magyar emberek és vállalatok mielőbb megkapják a támogatásokat. A delegációban helyet kapott Orbán Anita külügyi vezető, Kármán András költségvetési és adópolitikai szakértő, Kapitány István energetikai szakember, valamint Hajdú Márton, a párt európai parlamenti kabinet főnöke. Magyar Péter beszámolója szerint a leendő magyar kormány részéről ezzel megkezdődtek a részletes technikai egyeztetések, amelyek egy komplex, sürgető folyamat első lépései. Az Európai Bizottság értékelése szerint a találkozó korai lehetőséget kínált a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet valódi előrelépést tenni a befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. Hozzátették, a munka folytatódik, az előzetes tárgyalások célja, hogy az új kormány hivatalba lépése után azonnal lehessen cselekedni. Amint egy 10 milliárd eurónyi uniós támogatás kifizetéséről legkésőbb augusztus végéig kell megállapodni, máskülönben elvesznek ezek a források.
Brüsszeli közvetítése jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már ma helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte közösségi oldalán Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja nem változott. Ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget, tette hozzá. A választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök még pénteken ugyancsak arról beszélt, hogy várhatóan ettől a héttől újraindulhat a Barátság kőolajvezeték. Az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatótól kapta, aki azt is közölte, hogy az Adria kőolajvezetéken folyamatos az ellátás, és rövid és középtávon sem várható hiány.
Mai ülésén választja meg frakcióvezetőjét a kormányzásra készülő Tisza párt, a feladatot Bújdosó Andrea látja majd el. Jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, miután megköszönte szavazóinak a részvételt. A Fidesz frakció várhatóan új képviselőkkel készül, még a Mi Hazánk ugyanazt a 6 képviselőt juttatja az országgyűlésbe, mint 2022-ben. Kis Júlia Lilla összeállítása.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza, 10-ben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Országos listáról a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt küldhet az országgyűlésbe. A győztes Tisza párt 141 parlamentbe jutott képviselőjéből országos pártlistás mandátumot kapott többek között Kapitány István leendő gazdasági miniszter, Orbán Anita, aki várhatóan a külügyi tárcát vezeti majd, Hegedűs Zsolt, aki az egészségügyért felelhet, valamint Kármán András leendő pénzügyminiszter. A Tisza párt közben bejelentette, hétfőn megtartják a párt első frakcióülését a budapesti Hung Expo kongresszusi központban. A frakció vezetésére Magyar Péter Bújdosó Andrea jelenlegi fővárosi frakcióvezetőt javasolta.
Hétfőn megtartjuk a 141 képviselőnkkel az első frakcióülésünket, amelyen megválasztjuk Bújdosó Andreát frakcióvezetőnek. Jó magam pedig az előttünk álló napokban is folytatom a kormányalakítási tárgyalásokat.
A Fidesz-KDNP összesen 52 képviselőt küldhet az országgyűlésbe.
Az egész frakciót újra kell szabni.
Orbán Viktor a csütörtöki Patriótának adott interjújában arról beszélt, hogy a Fidesznek teljes megújulásra és új képviselőkre van szüksége. A miniszterelnök azt mondta, a leendő Fidesz frakció embereit az országos lista alapján fogják megjelölni.
Én egy jelentős átalakítást fogok majd támogatni, erről nem én döntök egyébként, erre vannak felhatalmazott testületek, maguk a képviselők is, akik meg vannak válaszolva, és bejutó helyen vannak, velük is meg kell egyezni, hogy mi legyen és hogyan legyen, de nyilvánvalóan, még egyszer mondom, az a frakció, amit megterveztünk, az nem ez a frakció, és nem erre a munkára terveztük.
A Fidesz-KDNP országos pártlistáján 279 jelöltet vettek nyilvántartásba, közülük 42-en jutottak pártlistás mandátumhoz. Azonban a névsorban szereplők dönthetnek úgy, hogy másnak adják át a mandátumukat a párton belül. A parlamenti frakcióban nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, ahogy azok sem, akik nem tudtak elszámolni a vagyonukkal vagy a feladatukkal, írt a közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté úgy fogalmazott, lesznek, akik maguk döntenek a sorsukról, és lesznek, akikről a közösség dönt. A Mi Hazánk országos listáján 240 jelölt neve szerepelt, közülük 6-an szereztek mandátumot, a pártelnöke több pozícióra számít a következő ciklusban.
Mi Hazánk mozgalom megőrizte a mandátum számát, a 6 főt, viszont a jóval kevesebb frakció miatt a súlyunk az növekedni fog, ezért még arra is számítunk, hogy a bizottsági elnöki pozíciók elosztásakor még több bizottságot tudunk majd vezetni, mint korábbi ciklusban.
A listát Torockai László pártelnök vezeti, őt követi Dúró Dóra elnök helyettes, de bejutottak a parlamentbe Apáti István, Novák Előd, valamint Dócs Dávid alelnökök is. A lista 5. helyén szereplő Borvendék Zsuzsanna mandátumát pedig Szabadi István veszi fel. Borvendék Zsuzsanna ugyanis a Mi Hazánk egyetlen európai parlamenti képviselőjeként kitölti brüsszeli mandátumát. A párt tehát ugyanazt a 6 képviselőt juttatja az országgyűlésbe, mint 2022-ben.
Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés, ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállító hajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját.
Korábban az amerikai elnök egy tévéinterjúban még arról beszélt, hogy holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban. Donald Trump úgy fogalmazott, ha Teherán nem fogadja el a Washington által előkészített békejavaslatot, akkor soha nem látott csapásokat mérnek az iráni infrastruktúra hálózatra.
8 gyermeket ölt meg egy fegyveres az Egyesült Államok beli Louisiana államban, az áldozatok életkora 1 és 14 év közötti.
A vasárnap kora reggel történt bűncselekmény hátterében családon belüli vita áll. A halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes 3 helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrök őrizetbe vették és lelőtték a férfit.
Patkánymérget találtak Ausztriában egy népszerű bébi ételben. A burgenlandi rendőrség szerint a HIP 190 g-os sárgarépa és burgonya készítményét már több mint 1000 üzletből visszahívták.
Az osztrák hatóságok a magyar határ közelében a Kismartoni járásban foglaltak le egy korábban felbontott üveget, amelyben a vizsgálat mérget mutatott ki. Egy másik bontott és matricával megjelölt üveget egy vásárló vitt vissza. A hatóságok azt feltételezik, hogy még lehetnek méreggel szennyezett ételek a forgalomban, mivel Németországban, Csehországban és Szlovákiában is vizsgálnak hasonló eseteket. Helmut Bárban, a burgenlandi rendőrség szóvivője arra kérte az embereket, hogy ne fogyasszák el a gyanús termékeket, és azonnal jelentsék azokat a hatóságoknak.
Kérjük, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, ha bármilyen információval rendelkeznek. A tegnap talált üvegről annyit mondhatok, volt az alján jelölés, egy fehér címke piros körrel. Másrészt egyértelműen romlott volt. Ez azt jelenti, hogy hiányzott az a sziszenő hang, ami normál esetben hallatszik, amikor először kinyitják. A püré állaga is romlottnak tűnt, és egyértelműen rossz szaga is volt.
Itthon a védőfelszerelés fontosságára hívja fel a rolleresek figyelmét a rendőrség.
Sisak, könyök, térd és gerincvédő használatát javasolják az elektromos rollerek használóinak, mondta a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Szekeres Dominik hozzátette, Magyarországon az elmúlt egy évben 600 roller baleset történt, melyek között több halálos kimenetelű volt.
Pest vármegyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. sajnos idén is volt már erre példa. Ezért szeretnénk külön felhívni a figyelmet a védőfelszerelések használatának fontosságára. Javasoljuk a térd és könyökvédő, a sisak, valamint gerincprotektor használatát, hiszen ezek jelentősen csökkenthetik egy esetleges baleset következményeinek a súlyosságát.
A tavaszi időjárásnak köszönhetően egyre többen mennek a szabadba, a szakemberek óvatosságra intenek, ugyanis megkezdődött a kullancs szezon.
Rovács Melinda háziorvos elmondta, nagyon fontos a megelőzés, például a kullancsriasztó használata és a megfelelő zárt öltözet. Hozzátette, a nap végén érdemes ellenőrizni, főként a hónaj és a köldök körüli területet, és amennyiben kullancsot találunk, azt még 24 órán belül távolítsuk el. A háziorvos hangsúlyozta, hogy Magyarországon is évről évre több faj jelenik meg, amelyek csak nem 300 különböző betegséget terjesztenek. Ezek közül a két leggyakoribb, a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás.
A Lyme-kórra egyelőre védőoltás nincs, viszont úgy tudunk védekezni mindkettőre a legjobban, hogy 24 órán belül vegyük ki a kullancsot, ez az egyik. A másik pedig, hogyha tüneteket észlelünk magunkon, például egy bőrpirt, ami elkezd növekedni, és 5 cm-nél nagyobb lesz, a közepe pedig fehéredik, mindenképpen azonnal menjünk orvoshoz, hogy abban az esetben is, hogyha egy héten belül magas láz, légúti tünetek, majd fejfájás, hányás jelentkezik, ami sajnos az agyhártya, illetve agyvelőgyulladás tünete lehet.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom, telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 60 és Bak között kiépített terelésnél. A 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Torlódás alakult ki a Kacsó-Pongrác úti felüljárótól. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert javítják a gázvezetéket. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz, a nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
Nemrégiben mutatták be a fővárosi József Attila Színházban a Kobra című sikerdarabot. Stúdió vendégünk az előadás egyik szereplője, Lukás Dániel, a teátrum művésze. Kortárs képzőművészeti alkotásokkal gazdagodik az Egri Dobó István Vármúzeum gyűjteménye, és a Buborékok című Csiki Gergely színdarab premierje a Miskolci Nemzeti Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot, Magyarország!
Mit szól hozzá, hogy 6 hétre elég kerozin maradt a piacon? Összeomolhat az európai légiközlekedés? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a fagykárokat? Az elmúlt hetekben több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, újraindulhat az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, így Magyarország sem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, közölte a leköszönő kormányfő. A leendő kormányfő bizottsági delegáció tárgyalta a hétvégén Budapesten a hazánknak járó források feloldásáról. Uniós percek következnek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Mától újraindulhat az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Ukrajna brüsszeli közvetítéssel jelezte, hogy készen áll helyreállítani a szállítást, ha Magyarország ezután feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A leköszönő kormányfő közösségi oldalán hozzátette, Magyarország álláspontja nem változott. Ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását, emelte ki. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint a hitelkeret elfogadása a magyar kormány részéről már szerdán az állandó képviselők ülésén megtörténhet. Bóka János kiemelte, a hitelfolyósítása Magyarországnak nem jelent pénzügyi terhet és felelősségvállalást. A tárcavezető szerint bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben, ahogyan az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni. Bóka János szemére vetette az Európai Bizottságnak, hogy nem mutatott erőt Ukrajnával szemben, pedig elsődleges feladata lett volna, hogy érvényt szerezzen az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek. A befagyasztott uniós forrásokról tárgyalt a leendő magyar kormánnyal az Európai Bizottság Budapesten. A küldöttséget Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke Björn Seibert vezette. A Euronews megjegyzése szerint példátlan, hogy a bizottság ilyen magas szintű delegációt küldjön egy, még hivatalba nem lépett kormánnyal tárgyalni. Az uniós testület közlése szerint a találkozón áttekintették, hogyan lehet mielőbb felszabadítani a Magyarországnak járó forrásokat, amelyeket korrupció és jogállamisági aggályok miatt fagyasztott be az Unió. Az MTI-vel a leendő miniszterelnök azt közölte, az uniós forrás nem könyöradomány, hanem jár Magyarországnak, és kiemelte, hogy kormánya maradéktalanul teljesíteni fogja vállalásait, például a korrupció ellenes intézkedésekre, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítására vonatkozóan. Magyar Péter ismét hangsúlyozta, a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást fog kötni az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel.
Jó reggelt Magyarország, Csetebeátávon!
Milyen szakmai munkára számít a Nemzeti Pedagógus Kar, ha megalakul az új kormány? Erről is beszélgettünk a következő percekben Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Na aztán természetesen majd ejtünk a beszélgetés végén arról is szót, hogy közeleg az érettségi, néhány hét aztán vizsgáznak a diákok, de akkor előtte még az előbbi témáról. Ugye most itt az idő, hogy azt meg lehessen mutatni, hogy milyen oktatáspolitika az, ami hát egyrészt kellő lexikális tudással és gondolkodás képességével is felruházza majd a jövő társadalmát egy olyannal, ami majd hozzájárul a munkaerőpiaci kihívásoknak a leküzdéséhez, hosszú távon pedig a gazdaság erősítéséhez. Én most jó messzire szaladtam, de hát azért a lényeg mégiscsak valahol itt keresendő. Nézzük, hogy milyen ez a szakmai munka, mi az, amit önök prioritásként kezelnek, és amiben úgy látja, hogy megegyezési pontok lesznek a kormány és a Nemzeti Pedagógus Kar között.
Én azt gondolom, hogy valóban a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan áll össze az, amit röviden talán tananyag tartalomnak hívunk, hiszen mindig az a kérdés, hogy mennyi legyen maga az, amit meg kell tanulni, tehát pontosan mi az a tananyag, amit el kell sajátítani a különböző tantárgyakból, illetve hogy ennek a tananyagnak a megtanulása során hogy a tananyag elmagyarázása során, egyáltalán az iskolai munka során hogyan tudjuk fejleszteni a gyerekeknek azokat a készségeit, amelyek a későbbiek során a munkavállásnál fontosak lesznek, és amire a munkadók számítanak. Legyen ez akár nyilván az egyéni gondolkodás, a szövegek megértése, a közösen elvégzett munka, az együttműködés, a kommunikációs képesség, tehát mindazok, amelyek azt gondolom, hogy egyre fontosabbak minden munkaterületen, hiszen olyan eszközök vannak, olyan munkamódszerek vannak, amelyek megkívánják sok esetben azt, hogy egyedül oldjunk meg problémákat, sok esetben pedig azt, hogy közösen találjunk ki. Hát ennek az aránynak a megtalálása sohasem egyszerű, de nyilván ez az egyik fő feladat, hogy ilyen értemben mennyire és hogyan és milyen gyorsasággal lehet átalakítani esetlegesen a rendszert, azon, hogy mindennek meg kell adni az idejét arra, hogy ez tényleg alaposan megfontolva, akár társadalmi vitával lebonyolítva, de mindenképpen szakmai szervezetekre egyeztetve jöjjön létre akár egy új oktatási koncepció.
Milyen problémákat kell megoldani? Aztán ezt is valószínű több részre kell venni, mert egyrészt ott van a pedagógusok kérdése, aztán ott van ugye az alaptanterv, amiről ön is említést tett az előzőekben. Egy tavaly őszi felmérés szerint az iskolások jelentős része komoly olvasási és szövegértési problémákkal küzd, ugye ez a PISA felmérés. A 15 éves magyar iskolások egy jelentős része funkcionális analfabéta, pontosan 27%-uk nem rendelkezik olyan olvasási és szövegértési képességekkel, amelyeket a mai társadalmi elvárások megkövetelnek. Így foglalta össze a felmérés lényegét egyébként az Infostart tavaly ősszel.
Ez egy nagyon rossz hír valóban, és azt gondolom, hogy kicsit össze is vág azzal, amit én előbb mondtam. Tehát a legfontosabbnak azt tartjuk, és azt tartottuk mindig is, ezt is mondtuk, és azt gondolom, hogy mindenki beláthatja azt, hogy az első 4 évben mindenképpen ki kell alakítani minden diák számára azt a biztos olvasási készséget, biztos számolási készséget, biztos írási készséget, ami a későbbiek során átalakulhat azokká, amiket szintén az előbb mondtam, szövegalkotássá, értő olvasássá, és probléma megoldó gondolkodásá. Nem szabad sietni, azt gondoljuk az elején semmiféleképpen sem. Az első időszak, az alapozás, az kell, hogy mindenki maga biztosan tudjon olvasni, mert ha itt már kudarcok érik a diákot, nem fogja tudni teljesíteni ezeket, akkor későbbiek során nem fogja tudni megtanulni azt a tananyagot, ami számára fontos lehet.
Abban segítsen nekem, hogy, mert ugye azt írja most ez a cikk is, hogy ugye itt nem egy új jelenségről beszélünk, és valóban évek óta beszélünk a PISA felméréseknek a nem annyira kedvező eredményéről, de hogy mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt is jellemzőek voltak ezek, vagy valami fordulat történt az oktatásban, ami miatt ez így alakult, vagy egyszerűen csak a digitális térnek a betörésével felborult az egyensúly.
Sok oka lehet ennek, azt gondolom. Én azt hiszem, hogy azok a munkák, amelyekhez szükség van jelen pillanatban, sokkal inkább megkövetelik azt, hogy gyerekeknek magabiztos szövegértése legyen. Régebben az olvasás tanítás azt gondolom, hogy hosszabb ideig tartott. Ma már nagyon sok diák úgy gondolja, hogy a szüleik úgy gondolják, hogy tudnak olvasni. Ez óvatatlanul rányomja a bélyegét a tanítás folyamatára is, hiszen van valamiféle kényszer, hogy akkor gyorsan meg kell tanítani a többieket is olvasni, néha a szülők elvárása is szerintem ez irányba hat. Az is igaz, hogy a 90-es évek elején, 80-as évek végén jöttek olyan új olvasás módszertani kísérletek, amelyeket akik ezt behozták, azok ezt nagyon jól tudták csinálni, és eredményesek is voltak, csak valamiféleképpen a rendszer úgy gondolta, hogy akkor így kell mindenkinek dolgozni. Ez azt gondolom, hogy sajnos bizonyos értelemben azoknak a tanítónőknek a munkáját nehezítette, akik nehezen álltak át erre, mégis elvárták tőlük, hogy gyorsabban és új módszerekkel tanítsák meg olvasni a gyereket. Ez szerintem sok oka van ennek az egésznek, de nyilván maguk a digitális eszközök bejövetele, és ez a felgyorsult dolog, ez szerintem akadályozza ezt a kiérlet folyamatot.
No, ehhez a témához tényleg most már csak egy félperces választ szeretnék majd kérni, mert ugye van még két dolog, amiről szeretnék beszélni. Ugye az egyik az, hogy például nemzetközi példákat szokás ilyenkor ugye alapul venni, a finn példát szokták. Kell-e nemzetközi példákat, vagy egy országnak a saját igényeire és a saját tudásbázisára kell ezt alapoznia?
Mindenképpen célszerű megnézni azt, hogyha valakiről úgy gondoljuk, hogy az sikeresen működik. Különböző eredmények alapján lehet látni azt, hogy vannak olyan országok, amelyek sikeresen tudják megoldani a mostani problémákat is, de alapvetően azt gondolom, hogy átvenni egy az egybe valamit azt egészen biztosan nem lehet.
Jó, ugye vannak most találgatások a sajtóban az oktatási miniszteri posztra vonatkozóan. Egyelőre Rubovszky Rita, a ciszterci iskolai főhatóság igazgatójának a neve merült fel, mint ilyenkor minden esetben ugye van, aki üdvözli, van, aki ellenzi. Én itt most nem is a személyéről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a pedagógus kar milyen oktatási minisztert látna szívesen abban a székben.
Nyilván olyat, aki elkötelezett az oktatás iránt, ismeri az oktatás ügyét, és vannak elképzelései az oktatásról, figyelembe veszi nyilván azoknak a szakmai szervezetnek a véleményét, akik eddig az oktatással kapcsolatban voltak, tehát egyeztetéseket folytat, lehet vele vitatkozni akár, nyilván csak érvek mentén. Mindenképpen. Egyébként én személyesen nem ismerem Rubovszky Ritát, de nyilván elég sok embert ismerek, igazgató kollégákat, és így talán természetes módon én is érdeklődtem, hogy hogyan látják őt, és nagyon hitelesnek tartott igazgató kollégáimtól én jó híreket kaptam róla, tehát személy szerint is szakmai munkát illetően is jó véleménnyel vannak róla.
No, hamarosan kezdődik a 2026-os érettségi időszak, ugye a májusi-júniusi tavaszi érettségi vizsgák május 4-én kezdődnek. Arra lennék kíváncsi, hogy az iskolák és a diákok milyen felkészültségi rendben állnak most csatasorban arra, hogy letegyék ezeket a vizsgákat, illetve április 28-án lesz majd önöknek egy szakmai konferenciájuk, és azért itt is az érettségi vizsga törvényi keretszabályairól, eljárási normákról is szó esik.
Igen, hát bő másfél hét, szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban, vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyenek, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült. Valóban szokás szerint az első héten ugye magyar, matematika, történelem, angol és német nyelv, az öt fő tantárgy lesz, ilyenkor a középiskolák digitális munkarendben tudják végezni egyébként a feladataikat, mert hiszen szinte majdnem minden terem foglalt. Mindenkinek nagyon jó érettségizést kívánok, a kollégáknak pedig eredményes munkát.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Torlódás alakult ki a Kacsó-Pongrác úti felüljárótól. Lezárják mától a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert építik a vízvezetéket. Lezárták a második kerületben a Balog Ádám utcát, a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Élénkül a forgalom a Budapestre vezető utakon, ez látszik az M3-as autópályán és Bagnál Mogyoród közelében a terelés előtt, majd a bevezető szakaszon is torlódásra kell készülni. Lépésben is alig haladnak az autósok az 1-es főúton, Viatorbágytól befelé. Zsúfoltá vált az M2-es Dunakeszi közelében, az M7-es autópálya Török Bálint térségében, a 10-es főút Solymár és Üröm között, valamint az 51-es főút Taksony és Dunaharaszti közelében. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M5-ös autópályán, az Újhartyány csomópont lehajtó ágán. A Röszke felé vezető oldalon a 43-as kilométernél jelenleg nem lehet lehajtani, vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén napos idő lesz, az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, helyenként kialakulhat zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tiszapárt képviselőivel az elmúlt napokban. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak el előrelépéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait. Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés. Ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállító hajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját. Korábban az amerikai elnök egy tévéinterjúban még arról beszélt, hogy holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban. Konkrét terveket dolgoz ki a hormozi szoros hajózási útvonalainak biztosítására és egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra Németország. Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a műveletben elsősorban a német flotta aknamentesítési képességeire lenne szükség. 8 gyermeket ölt meg egy fegyveres az Egyesült Államok beli Louisiana államban. A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes 3 helyszínen nyitott tüzet, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrök üldözőbe vették és lelőtték a férfit. A bűncselekmény hátterében családon belüli vita áll. Még valamivel több mint 3 hete van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Május 12-e után ezt az önkormányzatok is megtehetik, a költségeket pedig kiszámlázhatják. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Társadalmi célú reklám.
A Herman Otto Magyar Országos Állat és Természetvédő Egyesület, a HEROSZ, hazánkban jelenleg 5 állatotthont és számos helyi szervezetet működtet, ahol mentett állatok ellátásán, gyógyításán és örökbeadásán dolgoznak. Az Egyesület rendkívül nehéz helyzetbe került. Tartalékaik már csak néhány hétre elegendőek, így a HEROSZ sürgősen támogatókat keres. A támogatás lehetőségeiről tájékoztatást található a herosz.hu oldalon. Készült a HEROSZ Egyesület megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cseritigo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Ív, vonal, forma, ez szép. Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Stílus, báj, játék a kék. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7:08 után 5 perccel Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető szerkesztője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye tisztázni kell, hogy az emberek miért nem szavaztak a Fideszre, annak ellenére, hogy sok kérdésben osztották a párt véleményét. Ezt egyébként Békés Márton, a Terrorháza kutatási igazgatója említette egy interjúban. És Kocsis Máté, a frakciók Fidesz korábbi frakció vezetője, és elkezdte megnevezni azokat, akik szerinte pálfordulást követtek el. Én most szándékosan nem mondok neveket, hiszen azért először a pártnak is önmagában kell megtalálni a problémát. probléma forrását, vagy hogy hol, mikor kezdtek el eltávolodni azoktól a kérdésektől, amelyekre a társadalom nagyobb része közvetlenül reflektál. Ön hogy látja most ezt a kérdést?
Igen, ugye számos oka van azért, hogy 16 éves kormányzás alatt rengeteg olyan ügy tud felhalmozódni, rengeteg olyan akár belső ellentét is, amely egy ilyen vereséghez vezethet. Kocsis Máté ezeket nagyjából össze is foglalta a posztjában. Nyilván ő sokkal jobban rálát a párt és a frakció belső működésére, mint bárki más, hiszen a frakcióvezetőként első kézből származó információi lehetnek arról, hogy ki milyen intenzitással dolgozott akár a kampány során, akár az elmúlt 4 év során. Viszont azért azt is látni kell, hogy a választásokra ráfordulva egy 39%-os konjunktúraindexsel fordultak rá a kormányok. Ilyen alacsony konjunktúra érzettel még nem nyert kormányválasztást Magyarországon. Ez mindenképpen szintén egy befolyásoló tényező lehetett azok között a számtalan probléma között, amelyeket Kocsis Máté is felsorolt a posztjában.
Na akkor beszéljünk erről a konjunktúraindexről, hogy ez egész pontosan mit mutat.
Ugye itt ez a konjunktúraindex a lakosságnak az elégedettség érzetét talán így lehetne összefoglalni a laikus módon mutatja meg. Ez azt jelenti, hogy milyen gazdasági kilátásokat vélnek felfedezni a lakosság részéről, hogy látják, hogy jó irányba mennek a dolgok, jó irányba mentek-e eddig a dolgok, és ugye ez nagyjából az elmúlt 16 év során a 40% fölötti régióban, tehát ilyen 42 és 50 közötti tartományban mozgott az elmúlt 16 év első háromnegyedében, és az 2022 utáni ciklusban ment ez 40% alá. Egyébként a választások előtt már így is egy emelkedő tendenciát mutatott, tehát ez egy mélyebb pontról jött 39%-ra fel.
Ugye úgy fogalmazott Békés Márton ebben az ominózus interjúban, hogy félreismertük a társadalmat. Valóban arról van szó, hogy félreismerte a társadalmat az eddigi kormányzó pártszövetség, vagy egész egyszerűen sokkal másabb problémákra koncentrált?
Nyilván van egy ilyen kommunikációs probléma is, tehát egy ilyen különbségű vereség esetén valahol a kampányban volt egy olyan kommunikációs vonal, és ezt be kell azonosítani a pártnak is, hogy a több kommunikációs vonal közül, amelyet vitt ebben a választási kampányban, melyik volt az, amelyik a társadalom ellenállását kiváltotta. Ez nyilván megint egy belső folyamat lesz, amelyet a belső kampánystábnak kell megvizsgálnia és értelmeznie. Ugye nagyon sokan például háborús kampányt jelölik meg, mint külső szemlélőként, problémaként. Lehetséges, hogy erre is érdemes reflektálni a frakciónak, attól függetlenül is, hogy egyébként milyen közvetlen behatása van mondjuk a magyar konjunktúraindexre, ha már említettem, a háború miatti gazdasági visszaesésnek.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen út áll most a Fidesz előtt, illetve a KDNP előtt. Ugye szó volt arról, hogy el kell indítani ezt a tisztulást is a párton belül. Aztán azt is megszoktuk Orbán Viktortól, hogy minden kormányt ugye az ország előtt álló adott problémákhoz igazított, az alapján nevezte ki a minisztereket és feladatra választott embereket.
Igen, így van, most úgy tűnik, hogy a frakció lesz hasonló összetételű, tehát egy feladathoz kötött mandátumú frakció következhet a Fidesz-KDNP parlamenti frakciójában, hiszen ugye Orbán Viktor arról beszélt a Patrióták adott interjújában, hogy egy mozgalmi jellegű pártot képzel el ellenzékben. Ennek ugye nyilván egy aktívabb, tehát kevésbé technokrata beállítottságú politikusokat vetít előre, sokkal inkább mozgalmi jellegű, aktívabb, élesebb hangvételű frakciót kíván meg, mint egy kormányzó pártnak az összetétele.
Ugye sok jobboldali közéleti személyiség is beszél, ír most erről a problémáról. Bencsik Gábor a Demokratában írt arról, hogy elhalkultak a kritikus hangok, és föléjük kerekedett a hízelgőké. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez egy általános tendencia egy párton vagy kormányon belül, legyen az bármilyen színezetű is?
Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy 16 éve fennálló kormányzásnál vannak odacsapódó személyek, akik tulajdonképpen semmiben nem értenek egyet azzal a kormányzattal, vagy csak legfeljebb egy-egy érintkezési ponttal rendelkeznek, viszont hasznot remélnek az odatartozásból. Ezt azért láthattuk szép számmal, hogy ezek az embereknek egy jelentős része már a választás estéjén, vagy azelőtt megjelent a Tisza pártnak, adott esetben mondjuk az eredmény váróján is. Tehát nyilvánvalóan ez a jelenség felfedezhető volt a Fidesz-KDNP kormányok köreiben is, akár egész magas szinten is, hiszen láthattuk, hogy milliárdos üzletemberek jelentek meg ugye a Tiszás eredményváron, de sokkal alacsonyabb szinten is a választás előtti egy-két hétben már egészen az értelmiségi holdudvarban kevésbé jegyzett személyeknek a kiugrásáról is lehetett hallani. Ugye itt értelemszerűen ez inkább egy megérhetési vonalat feltételez, illetve egy haszon szerzési vonalat feltételez, sem mint egy elköteleződést a kormánypártoknak a politikája és a világnézete iránt. Hogy ezt a Tiszapárt hogyan hasznosítja ezeket az erőforrásokat, ezeket az úgymond kiugrott erőforrásokat, az ugye kérdéses, hiszen azért akik nem elköteleződésből vannak, akár a hazájuk, akár a saját közösségük iránt, azokkal nagyon nehéz politikát csinálni.
Jó, hogyan tud talpra állni a Fidesz? Így kell kérdeznem valójában, mert ahhoz kétség nem fér, hogy most padlóra került a Tiszapárt kétharmados győzelmével. Hogyan lehet visszaszerezni a választók bizalmát? Azért mégiscsak van itt több mint 2 millió ember, aki rájuk adta a szavazatát.
Igen. Hát a következő lépés az mindenképpen a frakció megújítása lesz, tehát ez az első, vagyis hát talán a nulladik lépés. Ezután ugye a kommunikációs habitust, a kommunikációs stílust kell majd átdolgozni, ugye itt nyilván egy kormánypártnak teljesen más szerepköre van, mint egy ellenzéki pártnak, azért mégiscsak az ellenzék vezető ereje lesz a Fidesz-KDNP, tehát ennek megfelelően kell kialakítani azt a politikát, hogy most egy konstruktív ellenzék, egy szakpolitikai alapú ellenzék, egy intenzívebb hangvételű ellenzék. Tehát ezt az útkeresést meg kell tennie, és a következő kör pedig a közösségeknek az újraépítése. Tehát a digitális polgári körök az egy online kezdeményezésként elkezdte azoknak a polgári köröknek az újraépítését, amely a 2002-es választási vereség után a Fidesz-KDNP visszatérésének az alapja volt. Most ezeket a köröket a fizikai valós térben is újra kell építeni, kell egy közös ötletelés, hogy azért ez a 2,4 milliós közösség, ez pontosan mit lát jövőbe mutató, mi az, amit elvár egy ellenzéki Fidesz-KDNP-től. Ennek mindenképpen egy közös ötletre is kell, hogy legyen a jobboldali holdudvarban olyan civil világnak, amely képes új impulzusokat bevinni a pártközpontba, és ezeket a pártközpontban meg kell hallgatni, hiszen most valóban kell egy olyan külső impulzus is, amit a politika, tehát a nagy politika az elmúlt 4 évben nem tudott becsatornázni a saját kormányzásába és kampányába.
Ugye ma tartja első frakcióülését a Tisza párt, mi fog történni, mi történik ilyenkor egy első frakcióülésen?
Ja, itt nyilván a szerepkörök kiosztásra kerülnek, már ugye hallhattunk egy-két kinevezést arról, hogy kik lesznek miniszterek a leendő Tisza kormányban. Itt ugye a pontosabb szerepkörök leosztása is megtörténik. Nyilván azokat az embereket feladathoz rendelik, akiket erre megfelelőnek tartanak. Én arra számítok, hogy a nap végére, vagy inkább a hét végére már kikristályosodik, hogy pontosan kikből fog összeállni, és milyen tárcák lesznek az új Tisza kormányban.
No, egyetlen percünk. Igen, bocsássam meg.
Nem mondtam semmit.
Ja, értem. Jó, egyetlen percünk maradt, és szeretném, hogyha még arról beszélnénk, hogy a Fideszhez visszakanyarodva, hogy a patrióta közösségben hogyan látja most a jövőjét a Fidesznek?
Hát a patrióta közösségben ugye nemzetközi térben ott marad a Fidesznek az EP delegációja, tehát a nemzetközi együttműködést azt hivatali szinten is tudja folytatni a Fidesz-KDNP a Nemzetközi Patrióta Szövetségesekkel, tehát ez ilyen értelemben nem változik. Ami még fontos, az a politikai és szellemi tőke, amelyet a fiatalabb kormányzattal rendelkező patrióta erőknek tud közvetíteni a jobb oldalnak, vagy a magyarországi Fidesz-KDNP BNP-nek a leköszönő kormánya, hiszen azért itt mégiscsak egy 16 éves kormányzásnak a minden szellemi tőkéjével tudják támogatni ezeket a olyan kormányokat, mint mondjuk Babis és Fico, akik azért egy jóval kisebb felhatalmazással rendelkeznek, de hát ugye a nemzetközi feltörekvő patrióta erőket is ezzel a igen komoly politikai tőkével tudják adott esetben informálisan természetesen támogatni.
Szalai Szilárd az Ellenpont vezető szerkesztője volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 46 perc, stúdiónk vendége Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön egy újságírói kérdésre egyértelművé tette, ugye itt a Népszava tette fel ezt a kérdést, hogy kitölti 9 éves mandátumát, ezt ágában sincs lemondani a parlamenti választás eredménye miatt. Egyáltalán hogy merült fel a lemondásának a lehetősége?
Én egy újságírói megkeresésre válaszoltam, ez az eszemágában, ez nyilván ő választotta címként, tehát az én válaszomban ilyen megjegyzés nem szerepelt, az szerepelt benne.
Most hát az is lehet, hogy én tettem oda, én fogalmaztam.
Nem, valahogy így jelent meg, de az az igazság, hogy az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozóan nem csak a magyar törvényi rendelkezéseket kell figyelembe venni, hiszen ez egy uniós intézmény, nek a tagállami lecsapódása tulajdonképpen, és 2018. május 25-e óta, amikor óta alkalmazzuk az Európai Unió adatvédelmi rendeletét, korábban is egyébként hasonló kritériumok mellett, tehát ezt a fajta szigorú függetlenségi kritériumokat nem a GDPR hozta be, viszont a GDPR alkalmazása kapcsán több olyan bírósági ítélet is született az Európai Unióban, illetve hát ezt megelőzően is például a magyar ügy egy ilyen volt, amely konkretizálja, hogy a tagállami adatvédelmi hatóságoknak milyen függetlenséggel kell rendelkezni. Ez nyilván hatásköri, szervezeti, személyi és anyagi függetlenség is, külön kiemelve azt, hogy a fékek, súlyok, ellensúlyok rendszerében a hatóságnak a időbeli megválasztása, tevékenysége nem eshet egyben az országgyűlési választások ciklusaival. Magyarországon egyébként ez mindig is így volt, csak 2010 után volt egy modellváltás, de hát a modellváltásnak részben az is oka volt, hogy a magyar szabályozásban az ombudsmani típusú modell, az nem tartalmazta korábban azt, hogy az ombudsman bírságolási joggal és hatósági joggal jogkörrel rendelkezzen. Ez megváltozott 2010 után, de egyébként ahhoz nem nyúlt hozzá a jogalkotó, ami azokat a követelményeket fogalmazta meg, hogy egyáltalán ki lehet, milyen szakmai előélet kell ahhoz, hogy valaki adatvédelmi biztos legyen, sőt, a mai hatályos magyar szabályozásban a függetlenség megerősítése az éppen az Európai Bizottság kérésére történt. Annyit tudnék elmondani, hogy én 40 éve kezdtem el tanítani az államigazgatási főiskolán, és akkor választottam ezt a területet tudományos munkaként, hiszen a 80-as évek második felében indult meg az adatvédelem információ szabadság törvény első jogalkotási előkészítő folyamata, amelynek az egyik főszereplője Sólyom László volt. Én 2001-ben éppen Mádl Ferenc köztársasági elnök úrtól kaptam meg a felkérést, hogy javasolni szeretne úgy, hogy előtte már közel fél évig üres volt az adatvédelmi biztos széke, majd 2007-ben Sólyom László, akiről nem lehet azt mondani, hogy ne lett volna kritikus személy, és ne ismerte volna az adatvédelemnek csinyát, bínyát, megpróbált kétszer újra választatni a parlamentben. Egyébként azt gondolom, hogy ennél nagyobb szakmai elismerés nem lehet. Tehát én közel 40 éve foglalkozom ezzel a területtel, és hát már az első adatvédelmi biztosnak a stábjába is külső munkatársként dolgoztam. Ez az, ami az itteni háttér. A egyebekben meg azt is el tudom mondani, hogy a hatóság függetlenségével kapcsolatban, tevékenységével kapcsolatban kritika nem érkezett az Európai Bizottság részéről. Minden évben a jogállamisági jelentés kapcsán a bizottság konzultál az adatvédelmi hatósággal, az országértékelésekben nem található negatív megjegyzés a hatóság tevékenységét illetően. Számtalan uniós projektet nyertünk el, tehát az uniónak a megítélése a hatóság vonatkozásában abszolút pozitív. Két európai konferenciát szerveztünk 2012 óta. Azt tudom mondani még, hogy körülbelül 12 óta közel 150 pere volt az adatvédelmi hatóságnak. Egyetlen egy olyan per sincs, amelyben érdemben valamilyen adatvédelmi kérdésben a hatóság vesztett volna, tehát a szakmai megítélésünk a bírósági kontroll kapcsán is abszolút pozitív. Nagyon fontosnak tartom azt is kiemelni, ugye amikor itt a hatóságot megpróbálják valamilyen, vagy az én tevékenységemet valamilyen politikai közegbe helyezni, hogy az uniós források hazahozatala kapcsán a bizottsággal a kormány több olyan megállapodást kötött, amely érinti a hatóság tevékenységét, nyilván a korrupció elleni küzdelem jegyében. Ez az egyik ilyen legfontosabb új hatáskör, ez az átláthatósági eljárás. Több ezer ellenőrzést végeztünk, hogy az adatkezelők a közpénzre vonatkozó szerződéseiket közzéteszik. Körülbelül 500 eljárást indítottunk, ennek a 90%-a körülbelül hivatalból indult, és ezáltal több mint 400 milliárd forint vált átláthatóvá. Ezek objektív számok, én azt gondolom, hogy ezek a fontosak, talán ezekről kéne beszélni.
No, ugye itt a jogszabályok betartása, ellenőrzése, hatósági eljárások lefolytatása, a bírságok kiszabása, valamint a személyes adatok védelme és az információszabadság elősegítése, elsősorban ez a feladata, és részben azért arra már válaszolt, hogy van-e lehet-e köze a politikának ezekhez a területekhez. A kérdés ez, de hogyha már itt a jogszabályok betartásáról és betartatásáról beszélünk, ugye a Magyar Nemzet írt arról, hogy a leendő miniszterelnök nemrégen azt jelentette be, hogy kétharmados választási győzelme birtokában több közjogi méltóságnak is megszüntetné a mandátumát, most nem sorolom fel mindet, ami igazán érdekes, a kúria elnöke, hiszen a kúria az alaptörvény 20. cikke, 25. cikkének bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv, elnökét ugye 9 évre az országgyűlés választja. Az uniós pénzek hazahozatalának viszont az egyik szuper mérföldköve, amit teljesítenie kell az új kormánynak, éppen a bíróságok függetlenségére vonatkozik. Szóval lehet, hogy egy kicsit bonyolultan vázoltam fel, leváltható-e ilyen módon kétharmados többséggel a kúria elnöke abban az esetben, hogy megfeleljen. Szóval, hogy törvényszegne bárki bármivel, hogyha leváltaná így a kúria elnökét.
Az a helyzet, hogy nyilván egy jogállamban az országgyűlésnek nyilván a kormány javaslata alapján, hiszen a kormány a jogszabály előkészítője, vagy legalábbis hát fővonalakban, nyilván olyan megoldásokat kell találni, amely a jogállami eszközökkel összefügg. De hát azt is tudomásul kell venni.
Ezt számtalan... meg is ígérte Magyar Péter egyébként, hogy...
Számtalan olyan cikket lehet olvasni, hogy itt a jogállamiság senkit nem érdekel, és jogállami eszközökön túli megoldásokat is igénybe lehet venni. Én ezt nyilvánvaló nem támogatom, hiszen egy jogász az még akkor is, ha lehetségesek ilyen megoldások, azért mondjuk egy nincs olyan forradalmi helyzet, mint mondjuk a tanácsköztársaság vagy a kommunizmus idején, amikor minden jogszabályt átléptek. Tehát nyilvánvaló, hogy jogállamisági eszközökkel kell megtalálni azokat a választási változtatási lehetőséget, amelyeket a választás követően szeretne egy új kormány végrehajtani, és ehhez nyilván az alkotmányos felhatalmazást megkapták. Tehát minden olyan jogszabály végrehajtása, új jogszabályok elfogadása lehetséges a törvényi felhatalmazással az alkotmányozást is beleértve. Az, hogy milyen...
De bocsása, meg ehhez nekik először alkotmányt kell módosítani, hogy...
Hát nyilvánvaló, hogy egy hivatalban lévő pozíció elmozdításához, hogyha a személy nem akar lemondani, akkor azokat a jogszabályi megoldásokat kell megtalálni, amelyek egy új intézmény létrehozását jelentik, ahol megszűnik a régi. De erre azt tudom mondani, hogy például az adatvédelmi biztosra vonatkozóan pont az Európai Unió bírósága mond ki, hogy ilyent lehet tenni, de a személynek vagy föl kell ajánlani ezt a pozíciót, az újat, vagy meg kell várni a mandátumának a végét. Ezért én csak azt tudom, hogy az én pozíciómra milyen döntés van. A kúria elnökének az ügye nem a luxemburgi bíróságra jutott el, hanem a strasburgi emberi jogi bíróságra, ahol nyilván megítéltek neki kártérítést, tehát ebből az következik, hogy az a fajta változtatás, ami volt 2010 után az alkotmányos reform keretében, az a strasburgi emberi jogi bíróság döntése szerint sértette az akkor hivatalban lévő és elmozdított legfelsőbb bíróság elnökének mandátumát, illetőleg azt, hogy ő ezért nyilván jogszerűen kapott kártérítést.
Sajnálom, hogy most nincs erre a beszélgetésre több idő, itt el kell köszönnünk, pedig még rákérdeztem volna erre a bizonyos impeachmentre, ugye ami Amerikában létezik, az alkotmányos felelősségre vonás, de hogy ennek van-e magyar megfelelő, legközelebb erről is beszélgetünk. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetében minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc, akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 20-án hétfőn. A mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma tartja első ülését a Tisza párt frakciója.
Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés.
A Roma holokausztot bemutató interaktív időszaki kiállítás nyílt a holokauszt emlékközpontban. Mondjuk a részleteket. Ma tartja első ülését a Tisza párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerzett 141 képviselővel. A frakcióvezető Bújdosó Andrea lesz.
A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ot nyert a Tisza. 199 képviselői helyből 141-et szereztek meg. Ez soha nem látott többség, de egyben felelősség is, jelentette ki Magyar Péter, és megismételte, hogy az országgyűlés alakulőülése és a miniszterelnöki eskünapjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre.
A Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az elmúlt napokban az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza párt képviselőivel.
Az informális találkozón a Magyar Péter leendő kormányfő vezette delegáció hangsúlyozta, hogy a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak el előrelépéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait.
Nem ült tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal az iráni vezetés, ezt azután közölte az iráni hadsereg egyik szóvivője, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherszállító hajót, amely megpróbálta áttörni az iráni kikötők amerikai blokkádját.
Korábban az amerikai elnök egy tévéinterjúban még arról beszélt, hogy holnap folytatódhatnak a tárgyalások Iránnal a pakisztáni fővárosban. Donald Trump úgy fogalmazott, ha Teherán nem fogadja el a Washington által előkészített békejavaslatot, akkor soha nem látott csapásokat mérnek az iráni infrastruktúra hálózatra.
Konkrét terveket dolgoz ki a hormuzi szoros hajózási útvonalainak biztosítására és egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra Németország.
Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a műveletben elsősorban a német flotta aknamentesítési képességeire lenne szükség. Hangsúlyozta, hogy a bevetés feltétele a tartós tűzszünet és a parlamenti felhatalmazás, mivel a cél nem a politikai üzenetküldés, hanem a szabad kereskedelmi forgalom garantálása.
Új fejlesztésű kazettás robbanófejek célba juttatására alkalmas ballisztikus rakétákat tesztelt Észak-Korea.
Az 5 darab taktikai eszközt a keleti partvidékről indították el a több mint 130 kilométerre lévő célterület felé. A szakértők szerint a rakéták egy 13 hektáros területen csapódtak be, demonstrálva ezzel azok koncentrált pusztító erejét. Dél-Korea és Japán provokációnak minősítette a kísérletet, és tiltakozását fejezte ki a fegyverkezés miatt.
Brüsszeli közvetítéssel jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már ma helyreállítani az olajszállítást a Barátságkő olajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, közölte közösségi oldalán Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja nem változott, ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása a Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget, tette hozzá. A választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök még pénteken ugyancsak arról beszélt, hogy várhatóan ettől a héttől újraindulhat a Barátságkőolajvezeték. Az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatótól kapta, aki azt is közölte, hogy az Adriakőolajvezetéken folyamatos a szállítás, rövid, illetve középtávon sem várható hiány.
Magyarországra jön Lengyelország legnagyobb bankja, a több mint 12 millió ügyféllel rendelkező pénzintézet. Elsőként a Magyarországon megtelepedett lengyel cégeknek kínálna pénzügyi megoldásokat, de utána, a szakértők szerint, a magyar lakosságnak is. Ezzel tovább növekszik itthon a banki verseny, amely komoly kedvezményeket teremtene a kisbefektetőknek, a lakossági hitelfelvevőknek. Szilágyi Béla összeállítása.
Lengyelország és Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb bankja, a PKO komolyan vizsgálja a magyar piacra lépését. Az állam irányítás alatt álló intézet vezérigazgatója a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a választás után kiszámítható szabályozási környezetre számítanak Magyarországon. A PKU-val tovább növekedhet a magyarországi nagybankok száma. Jelenleg az OTP, az MBH, a KNH, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB alkotják a nagybankok sorát.
Egy új bank megjelenése a magyar piacon növelheti a versenyt, ennek pedig az ügyfelek lennének a haszonélvezői.
A pénzügyi elemző szerint a PKU bank mindenképpen új szint hozna a magyarországi bankvilágba, leginkább azért, mert a legújabb digitális megoldásokat hozhatja magával. Az elemző szerint a PKU először várhatóan a Magyarországon megtelepedett lengyel cégek kiszolgálását tervezi majd, amelyekből egyre több van jelen itthon. S valószínűleg hasonlóan látnák el ezt a feladatot, mint ahogy a Bank of China a kínai, a KDB bank a koreai, vagy a korábban a Commerzbank a német ügyfelek első számú bankjaként. De később, miután teljesen feltérképezte a magyar pénzpiacot, lakossági bankként is működhet tovább. Emellett követendő példa lehet a többi pénzintézet számára.
Hát, hogyha egy újabb bank belép, ő is hozhat olyan szolgáltatásokat, amelyek eddig még nem voltak itt, és hogyha ő vonzó lesz az ügyfelek számára, akkor más bankok is léphetnek, ők is megcsinálhatják ezt. Ezt lehetett tapasztalni az elmúlt években éppen, hogyha volt egy jó szolgáltatás, például a devizaváltásban, akkor ezt egyre több bank bevezette és versenyzett egymással.
Mondta Tóth Levente pénzügyi elemző. A több mint 12,1 millió ügyféllel rendelkező PKU bank a legfrissebb adatok szerint 2024-ben 9,4 milliárd zlotyi, átszámítva csak nem 850 milliárd forint nettó profitot ért el. Csak nem megduplázta az egy évvel ezelőtti eredményét. A PKU jelenleg Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában működtet fióktelepet, emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fent. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyen, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
A Roma holokausztot bemutató interaktív időszaki kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban. A tárlat személyes történeteket, közösségi emlékezeti gyakorlatokat, dokumentumokat, tárgyakat és kortárs vizuális alkotásokat mutat be a témában.
Grósz Andor, a Holokauszt Közalapítvány kuratóriumának elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy a roma holokausztot évtizedeken át hallgatás övezte. A kiállítás viszont segíti láthatóvá tenni a korábban láthatatlant.
Ma nem csak egy kiállítást nyitunk meg, ma teret adunk azoknak a történeteknek, amelyek túl sokáig maradtak elmondatlanul. Ma megkísérlünk fényt nyújtani és gyújtani ott, ahol a történelem sokáig sötétet hagyott. Ma egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a múlt ne maradjon néma.
Nőtt az utasbiztosítások száma az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettese, aki szerint ez annak is köszönhető, hogy az emberek egyre tudatosabban tervezik meg utazásukat.
Nagy Róbert a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a biztosítóknál számos szolgáltatási csomag elérhető, és felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok közül érdemes olyat választani, amely 24 órás elérhetőséget, egészségügyi fedezetet, valamint az adott tevékenységre szabott kockázatkezelést is vállal. A szakember hangsúlyozta, biztosítás nélkül ne induljunk útnak.
azt tapasztaljuk, hogy most már akár csak Egyiptomban nem szabad komolyabb biztosítás nélkül elengedni az ügyfelet. Mi korábban jóval alacsonyabb díjakon kezelték az ügyfeleket, most egy egyszerű kiszáradás, ugye ez a fáraó átka, például ha vesszük, akkor 4-6 ezer euróba is kerülhet akár egy infúziós kezelés. Tehát mindenféleképpen érdemes ugye közép vagy magas fedezetű limitekkel író termékeket vásárolni. Egyébként a piac is ezt mutatja, egyértelműen az ügyfelek keresik azokat a termékeket, amik ténylegesen szolgáltatnak is ezt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy hibás, műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M5-ös autópályán, az újhartyáni csomópont lehajtó ágán. Röszke irányába a 43-as kilométernél jelenleg nem lehet lehajtani. Erős a forgalom, telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoród közelében, majd a bevezető szakaszon, az M7-es autópályán Török Bálint térségében, az 1-es főúton Biatorbágytól, az M2-es Dunakeszi közelében, a 10-es főúton Solymár és Üröm között, az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti közelében.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkerői utcánál csak a belső sáv járható vízvezeték javítása miatt. Torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól. Baleset történt a 18. kerületben a Gyömrői úton befelé a Csévéző utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnál gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő lesz, a nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 13 és 20, késő este 7 és 12 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Győr legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó NB1 tegnapi rangadóján. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda Magyar Kupát. Milák Kristóf duprázott az úszó-B zárónapján. Jó reggelt kívánok! Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé a Győr, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Ferencvárost a labdarúgó NB1 30. fordulójának tegnapi rangadóján. A győztes gólt a 82. percben a csereként beállt Bánati Kevin szerezte. A győriek ezzel 3 fordulóval a bajnokság vége előtt átvették a vezetést a tabellán. Előnyük 3 pont a Ferencvárossal szemben. Sőn Szabolcsot, a Győr magyar válogatott középpályását Mohai Bence kérdezte a találkozót követően.
Ez egy óriási győzelem tényleg. Szerintem az első percek ezzel úgy játszottunk tényleg, ahogy megbeszéltük, bátrak voltunk, mint védekezésben, mint adásban. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk.
Mi múlott szerinted? Mi az az apróság, amivel ma többek voltatok, mint a Fradi?
Én úgy gondolom, hogy a bátorság tényleg, amint mondtam is, hogy az első perctől kezdve olyan bátran játszott, de tényleg az első embert, az utolsó, hogy leakalapod a srácokat.
Nagyon feszült meccs volt az első pillanattól, ugye a szurkolók is hatalmas hangulatot teremtettek. Mennyire tudtátok magatokat függetleníteni ettől a pályán?
Hát igazából szerintem tudtuk, viszont a szurkolók nekünk hatalmas pluszt adtak tényleg az első perctől kezdve, és tényleg ez egy óriási győzelem, szóval nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra.
Innentől kezdve már kudarc lenne, ha nem lennétek bajnokok?
Úgy gondolom, hogy igen. Van hátra 3 mérkőzésünk. Meg szeretnénk nyerni mind a 3-at. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, sőt, nagyon nehéz lesz, de megyünk, aztán csináljuk.
A Paks pedig 1-0-ra legyőzte a vendég Puskás Akadémiát, és ezzel megerősítette 5. helyét a tabellán. A találkozó egyetlen gólját az 525. NB1-es mérkőzésén pályára lépő Böde Dániel szerezte. Most őt hallják.
Nagyon fontos volt számunkra a győzelem, hogy életbe tudjuk tartani azért a dobogóért való harcunkat, hogy a bronzérem megszerzése még a célunk. A fordulóban mindenki csapat győzött, úgyhogy kényszerben voltunk a győzelem miatt, de úgy gondolom a csapat nagyon-nagyon küzdött és megérdemelten nyertünk.
Kispadról kellett itt a végét végig izgulni, nem tudom mennyire kellett izgulni, hiszen a csapat kibírta az ember hátrányt is.
Különösen nagy egy helyzete volt talán itt a végén a Puskásnak. Jó, sokszor volt olyan, hogy 3 is bevetődtünk, úgy gondolom, hogy a csapat esély nagyon fontos volt itt a végén.
labdarúgó MB2-ben továbbra is harcban van a feljutásért a Kecskemét, amely 2-1-re nyert Karcagon a 26. fordulóban. További tegnapi eredmények: Szeged Videoton 0-3, Kozár Misleny Ajka 1-1, Tiszakécske Csákvár 1-2, Békés Csaba Szentlőrinc 0-0 és Soroksár Budafok 2-1. A forduló záró mérkőzésén ma 20 órától a listavezető Vasas a BVSC-t fogadja, és ha nyer, akkor bebiztosítja feljutását az NB1-be. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A tabellán harmadik Kecskemét, tehát tegnap 2-1-re nyert Karcagon, Timár Krisztián a kecskemétiek vezetőedzője értékel.
Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Az első fél időben nagyon-nagyon jól játszott a csapat. Ott azt gondolom, hogy talán mondhatom, hogy túlzás nélkül talán osztálykülönbség volt a két csapat között. Ott szerintem a hazai csapatra hízelgő, hogy csak 2-0-ra vezettünk. Viszont nyilván dicséret illeti az ellenfelet, mert a másik fél időben sokkal harcosabban jöttek ki, és tényleg megnehezítették a dolgunkat. De én azt gondolom, hogy a másik fél időben is, annak ellenére, hogy nem tudtunk már annyira dominálni, mint az elsőben, igazából pontrugásból tudott az ellenfél veszélyeztetni, és egy ilyen parázs kiki mérkőzés alakult ki, de nem gondolom, hogy a másik fél idő az a hazai csapat élet volna. Nekünk volt ajtóablak helyzetünk. Azt gondolom, hogy kettő is meccslabdánk is volt, szóval összességében nagyon értékes győzelemnek tartom, mert itt Karcagon több csapat is elvérzett az élbolyból.
A 100. percben szerzett góllal 2-1-re nyert a Liverpool idegenben az Everton elleni városi rangadón az angol Premier League-ben. A győztes gól előkészítője Szoboszlai Dominik volt, aki végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez Milos a hajrában állt be. A Liverpool a tegnapi sikerével nagy lépést tett afelé, hogy BL indulást érő helyen végezzen. Szintén a Premier League-ben Manchester City Arsenal 2-1 vereségével az Arsenal előnye már csak 3 pont a City-vel szemben, amely egy meccsen kevesebbet játszott. A német Bundesligában Bayern München Stuttgart 4-2, ezzel a bajor együttes 4 fordulóval a szezon vége előtt megszerezte 35. bajnoki címét.
Nemzeti Sportkrónika.
8 gólos előnyből várhatja a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőinek visszavágóját a címvédő Győr, amely 36-28-ra legyőzte idegenben a dán Odensét. Az Eto ezzel nagy lépést tett a 4 közéjutás felé. A Ferencváros pedig 31-31-es döntetlent játszott a francia Metz ellen Érden, szintén a BL negyed döntőjében. A visszavágókat jövő szombaton rendezik majd. Kluiber Katin 6 gólt szerzett a tegnapi találkozón, majd az FTC jobb átlövője így nyilatkozott Jó Andrásnak.
Nyilván picit csalódottak vagyunk, mert itthon azért szerettünk volna új pontot szerezni, hogy inkább gólkülönbséget szerezni, hogy kint előnyből induljunk, de én azt gondolom, hogy ha ott is ilyen jó mérkőzést tudunk játszani, akár jól is kijöhetünk ebből a két mérkőzésből. Nyilván ez két mérkőzésből áll, úgyhogy semmi nem veszett még el.
Milyen mérkőzésre számítasz majd jövő héten? Hogyan kell másképp készülni, mint elő? Ugye már volt korábban olyan, hogy 2023-ban 6 gólos hátrányal kellett megküzdeni, az sikerült. Most hogyan látod?
Én úgy látom, hogy ezt is meg fogjuk tudni csinálni, és szerintem a mai mérkőzésen is látszott, hogy nagyon akarjuk ezt a mérkőzést megnyerni, és most is, hogy kint mindenképpen győznünk kell, és nagyon jó mérkőzés volt, én azt gondolom, nagyon jó periódusok voltak, a Blani szenzációsan védett, úgyhogy sokat köszönhetünk neki, hiszen tényleg a meccsbe tartott minket, ahol, amikor elől hibáztunk. Talán a támadásunkat kell egy kicsit helyre rakni, mert ott több zicser maradt ki szerintem, és ott volt egy kis kapkodás, de összességében egy nagyon kemény mérkőzés volt.
A Veszprém nyerte a férfi kézilabda magyar kupát, miután a döntőben magabiztosan 34-22-re legyőzte a Tatabányát. A Bakonyi együttes ezzel története során 32. alkalommal lett magyar kupa győztes. A bronzérmes pedig a Szeged lett, amely a győri 4-es döntő tegnapi helyosztóján 34-26-ra nyerte a NEKA ellen. A döntő után Szabó Szilvia a győztes veszprémiektől Ligetvári Patrikot szólaltatta meg.
A bajnokságban a Tatabánya majdnem meglepett benneteket, ez élessé tett titeket, tehát készültetek arra, hogy azokat a hibákat most ne kövessétek el?
Élessé tett, de akkor ez egy teljesen más mérkőzés volt, hiszen az előbb milyen volt akkor a csapat. Ezt a két veszprémet szerintem össze se lehet most hasonlítani, szóval ez egy nagyon jó dolog, de úgy gondolom, hogy jobban látunk ebbe a döntő mérkőzésbe, úgy, ahogy egy döntőt le kell játszani. Komolyan vettük, megtiszteltük az ellenfelet, és tényleg az a legfontosabb, hogy trófeával tudunk hazamenni Győrbe.
Az, hogy tegnap a Szegedet ugye legyőztétek egy ilyen eufórikus 7 méteres pár párbajban, az adott egy ilyen lendületet, jó érzéssel, motivációval mentetek bele a mai meccsbe?
Igen, abszolút. Ez egy tényleg egy olyan löketet adott számot, hogy maga biztosságot inkább így fogalmazni. Mivel nagyon kényelmes és nagyon jó játszani, de most elért tényleg a csapat arra, hogy ezek a lehetőségek és ezek a szerencsefaktorban, hogy jól jövünk ki, ezek megvannak. Ez köszönhető annak is, hogy a csapat megmutatja azt, hogy mennyire tudunk ezekkel az apró dolgokért küzdeni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A világ idei legjobb időeredményével aranyérmes lett Milák Kristóf 100 méter pillangón a soproni úszóországos bajnokság tegnapi zárónapján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel teljesítette az EB szintet is ebben a számban, akárcsak a 17 éves Jakő Vivien 400 méter vegyesen. Milák duplázott az OB zárónapján, ugyanis egyéni csúcsát megjavítva 50 méter gyorsan is nyert. Edzője Szabó Álmos Kósós Kristófnak összegzett.
Mi az, ami neked mondjuk legjobban tetszett itt az öt nap során?
Hát volt néhány momentum, a 100 pillangó mondjuk kifejezetten, de hát kinek nem?
A 100 pillangó, ez az 50,22-es idő, ez már egészen közel van Kristóf legjobbjához, azért ez mennyire váratlan, hogy erre is képes most itt áprilisban?
Váratlannak nevezhető, valószínűleg tud jobbat, mint az egyéni legjobbja. Ez majd csak később derül ki, úgyhogy hát ilyen időt egészen kevesen tudnak, jól sikerült.
És hát azt is láthattuk a mai napon, hogy 100 pillangó 50 gyors kombináció még mindig nagyon megy neki rövid időn belül. Ezt hogyan lehet így teljesíteni, mert ahogy mondod is, az edzés az még folyamatban van, de úgy látszik, hogy erre még továbbra is képes.
Nehéz, magas teljesabb szinttel úszik, tehát ez a három szám viszonylag közel volt egymáshoz. Mindegyik ugye hatalmas sebességgel történik, úgyhogy látszott a végére már elfáradt. Ha csak 50 gyors lett volna, akkor lehet, hogy még a 21 fél is megvan, de jó ez így.
Hetedik helyen végzett a 100 kg-os végzsombor a georgiai Cselgáncs Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A magyar csapat így Özbasz Szofi aranyérme mellett még három pontszerző helyen fejezte be az EB-t, amelyet Borbarna szövetségi kapitány elégedetten értékelt Dedecsik Ferencnek.
Próbálok úgy fogalmazni, hogy a reális célt kitűzni. Az egy érem egy pontszerző volt. Most ez sikerült túlszárnyalnunk egy érem, ami nem is akármilyen érem volt, hanem egy aranyérem volt, Özbasz Szofi részéről, illetve volt három pontszerző helyezés. Kupréka 5. lett 52 kg-ban, Gyertyás Róza 7. 52 kg-ban is. Vég Zsombor az előkelő 7. helyen végzett, úgyhogy elvileg a elvárásokat túlszárnyaltuk. Azért van bennem hiányérzet, de összességében én azt gondolom, hogy a Szofi, hogy meg tudta ismételni a tavalyi EB aranyát, az egy fantasztikus dolog.
De mit látsz, hogyha Özbasz Szofinál maradunk benne, mert mióta feljött 70 kilóba, amit csinál, mentálisan az lenyűgöző. Szakmai szemmel te hogyan látod az ő útját? Miért ennyire jó most?
Szerintem valamilyen szinten a adottsága is. Tehát nagyon jó lent van a súlypontja. A 70 kilóhoz képest általában magasabbak, mint ő, nehezen borítható, emellett nagyon-nagyon erős. És azért, amikor a szőnyegen van, olyan koncentráció készsége van, hogy azt csinálja, amit kell, se többet, se kevesebbet, érzi, hogy mikor kell menni, érzi, hogy mikor kell visszamenni, tehát taktikailag is nagyon érett versenyző.
31 év után ismét magyar vívó állhatott a dobogó tetején a budapesti párbajtőr Grampin. Az olimpiai bajnok Nagy Dávid ugyanis a férfi egyéni verseny döntőjében 15-12-re legyőzte a kazak Szertájt. A nőknél Muhari Eszter szintén a döntőben vívhatott, ő viszont kikapott észt ellenfelétől, így ezüstéremmel zárt. Nagy Dávid így nyilatkozott a döntőt követően.
Voltunk Asztanában, onnan egy bronzéremmel jöttem haza, és most meg egy aranyjal, úgyhogy jó a széria, valami átszakadt, és nagyon, nagyon örülök, hogy önmagában az eredményeknek is, de hogy egy ilyen vívással tudtam, ilyen szintű vívással tudtam ezeket az eredményeket szállítani, ez a jövőre nézve is bizalommal tölt el, és az egy, még egy plusz önbizalmat, amivel a következő vonatásra állhatok. Hát ahogy ide jutottunk, azzal a munkával kell tovább menni, mert már ennek lett ez az eredménye, szóval nincs megállás, megyünk tovább, most azért ezt kipihenem, viszont utána belállunk a munkába, és folytatjuk, már nagyon messze van az EBVB, és ki kell húzni eddig azt a formát.
Nagy Dávidot hallották, aki tehát aranyérmet nyert a budapesti párbajtőr Grand Prix-n. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
A
nők 75%-ának egyáltalán nincsenek befektetései, szemben a férfiak 48%-os arányával. Ezt tavaly állapította meg egy brit kutatás. Vajon miért van ez? Milyen a nők pénzhez fűződő viszonya?
Szeretnének dönteni, szeretnének beleszólni ma már az életükbe, szeretnének nem kiszolgáltatva lenni.
Hogyan változik meg a nők kockázatvállalása, amikor megjelenik a család és a felelősség? Gécser Tóth Enikő vagyok, ez a téma is fókuszban lesz.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban Huszti Péter, Magyar Korvin Lánccal és a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Sorsom olyan világba pottyantott, a színház titokzatos világába, ahol minden a természetnek és a természetesnek az ellentéte. Ahol festett a nap és festett a hold, az eső nem eső, a tenger nem tenger, ahol vasból van a fa és fából van a vas, ahol mindig porszag van és húzat, ahol a szerelem, a barátság, a remény, álomvilág, csalfa tünemény, luciferi bűbáj. Végül is életem lett ez a varázslatos művilág. Szerepeimbe zsúfolhattam a boldogságomat, a keserűségemet, az örömeimet és a félelmeimet. Feláldozhattam magam gyönyörű hitekért, ügyekért, amelyekhez saját életemben talán kevés lettem volna. Néha nehéz hűségben, de változatlan hittel éltem a hivatásomnak, amely végül is több örömet okozott, mint fájdalmat. Hányszor menekültem vacak, napi árulások, hazugságok elől az öltözőm menedékébe. Nyúztam magamra a mohácsi csatába készülő Lajos király páncélját, Szervét Mihály csukjáját, Hamlet, Jágó, Pergünt, Cyrano és sok-sok szerepbarátom jelmezét. Harcoltam a harcukat, éltem az életüket. Erőt adott az erejük, hitet adott a hitük. Rengeteget kaptam tőlük, és talán cserébe én is tudtam nekik adni valamit. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, fellép és lelép, mondja William Shakespeare. Igen, a színház mi vagyunk. Jászai Mari azt kívánta, hogy legyen a színház az emberek szebbik otthona, ahol az igazság győzedelmeskedik, a jó elnyeri jutalmát és a rossz méltó büntetését. Folytatva a nagy tragika gondolatát, én olyan színházat kívánok mindannyiunknak, ahol a drámák, előadások gondolkodásra és önismeretre tanítanak, amelyekben az esték az emberről, rólunk szólnak, hozzánk szólnak, nekünk szólnak és értünk szólnak. Olyan színházat, amely ebben a zavaros, tagadással teli világban erőt, jókedvet, reményt és hitet ad. Hinni magunkban, hinni egymásban, hinni a kimondott szóban, hinni az igazságban. Sok évvel ezelőtt mutattuk be a Hajdan volt Madách Színházban Gorki Éjjeli menedékhely című drámáját. Lukát, a menedékhely bölcs vándorát, Pécsi Sándor játszotta, én Vaszka Pepelt, a tolvajt, aki jó útra akar térni, és ehhez Isten segítségét reméli. Volt az előadásban egy pici jelenet, amely ma is bennem él, viszem magammal, s amely sok nehéz helyzetben segített az elmúlt sok-sok év alatt. Mint Vaszka Pepel, a tolvaj, fölmásztam a menedékhely kemencéjére, Pécsi Sanyihoz, és szerepem szerint ezt kérdeztem tőle. Ide hallgass, öreg, azt mondd meg nekem, van-e Isten? Szinte ma is látom, ahogy Sanyi résnyire hunyorítja kis gombszemét, és hallom, ahogy hosszú szünet után halkan és nagyon lassan válaszolja. Azt kérdezett tőlem, hogy van-e Isten? Hát, ha hiszel benne, van. Ha nem hiszel benne, nincs. Amiben hiszel, az van.
Napi jegyzet című rovatunkban Huszti Péter, Korvin Lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész rendező, érdemes és kiváló művész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkerői utcánál csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Hungária körút Róbert Károly körút útvonalon a Tököli úttól. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Zrínyi utca között mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Továbbra is erős a reggeli forgalom, telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon, lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M1-es autópályán Bicskétől, főleg a külső sávban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoród előtt, az M6-os autópályán Érdnél, illetve az M0-as autóút déli és keleti szektorának nagyobb csomópontjainál vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Jobbára napos idő várható, de azért előfordulhat zápor, zivatar, leginkább az északkeleti tájakon lehet majd kevesebb napsütésre számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Fél kilenc után 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Borti András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ma tartja első ülését a Tisza párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerzett 141 képviselővel. A frakció vezető Bujdosó Andrea lesz. A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a 106 egyéni választókerületből a Tisza 96-ot nyert, 199 képviselői helyből 141-et szerzett meg. A nem hivatalos végeredmény szerint az euroszkeptikus balközép progresszív Bulgária pártja nyerte az előrehozott bolgár parlamenti választásokat. Roman Radev korábbi bolgár államfő pártja a szavazatok több mint 38%-át szerezte meg, míg fő ellenfele a Polgárok Bulgária Európai Fejlődésért párt a voksok 16%-át kapta. Egy civil meghalt, egy másik pedig megsebesült a Fekete-tengeri Tuapse elleni újabb ukrán dróntámadásban. Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a kikötőben több helyen ismét tűz ütött ki, miután a csütörtökön keletkezett lángokat is csak szombatra sikerült megfékezni a stratégiai olajfinomító kikötőjében. Idén is több mint 200 000 adózónak nyújt segítséget a NAV a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevalláshoz. Az ügyfeleknek elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat az e-SZIA rendszerbe. A védőfelszerelés fontosságára hívja fel a rolleresek figyelmét a rendőrség. A Pest vármegyei főkapitányság sisak, könyök, térd és gerincvédő használatát javasolja. Magyarországon az elmúlt egy évben 600 roller baleset történt. Néhány napja egy 14 éves fiú vesztette életét roller baleset miatt Gödöllőn. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ázsiában egyelőre optimistának tűnik a hangulat, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,5%-os emelkedéssel zárt, a hongkongi Hang Seng 7%, a Shanghai Composite 6%, az indiai Sensex 0,5%-kal erősödik, a szingapúri börze pedig 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6,2%-kal erősödött, 89 dollár 7 centnél jár jelenleg, a Brent jegyzési ára 5,6%-os pluszban 95 dollár 46 centen. Elindult lefelé az aranyár, 1,5%-kal csökkent a kurzus, jelenleg unciánként 4805 dollárnál és 20 centnél jár. Egy új Irakot és Törökországot összekötő kőolaj vezeték megépítését javasolja a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője Fatih Birol. A Bloomberg írása szerint az új kapcsolat jelentősen csökkentené a hormuzi szoros szerepét a globális olajszállításban. A projekt révén az iraki Bászra olajmezői és a törökországi Ceyhan város földközi tengeri olajterminálja között jönne létre egy alternatív szállítási útvonal. A két hely közötti távolság közúton mintegy 1700 kilométer. A japán Mitsubishi Heavy Industries építi meg az ausztrál haditengerészet új általános rendeltetésű fregatjainak első három egységét. Az első hajó 2029-ben érkezik Ausztráliába. Az ausztrál kormány egy 53 milliárd ausztrál dolláros védelmi költségvetés növelést jelentett be a következő évtizedre. A kínai egybank nem változtatott az irányadó kamaton áprilisi ülésén, így már 11 hónapja tartja rekord alacsony szinten a kulcsfontosságú hitelkamatokat. A főbb európai indexek pénteken erőteljes emelkedéssel zárták a kereskedést, a londoni FTSE 0,7%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 2,3%-kal, a párizsi CAC 40 2%-kal zárt magasabban, Milánó 1,7%, Madrid 2,1%-kal erősödött a nap végére. Németország megkezdi az orosz Gazprom 4 éve államosított német leányvállalatának privatizációját. A Zete névre átkeresztelt cég egy tőkeemelés során akár 2 milliárd eurónyi friss forrást is bevonhat. A német kormánynak az uniós előírások értelmében 2028 végéig a vállalat legalább 75%-os részesedésétől meg kell válnia. A szerbiai kőolajipari vállalat a NIS orosz kézben lévő részvénycsomagjának értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt. Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, Dubravka Djegyovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszterrel Belgrádban. A tájékoztatás szerint Szerbia célja a pancsovai olajfinomító működésének folyamatos fenntartása. Egyébként a NIS június 16-áig kapott újabb működési engedély hosszabbítást az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,9%-os erősödéssel 138.818 ponton zárt pénteken, 36,5 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma, a MOL 1,8%-kal csökkent 4.088 forintra, az OTP 3,3%-kal erősödött 44.850 forintig, a Magyar Telekom 3%-kal nőtt 2.446 forintra, a Richter 3,3%-kal 13.150 forintig. Lezárultak a saját részvény visszavásárlások az Opus Globálnál. A pénteki volt az utolsó tranzakció, 2025. április 8-a óta összesen 14,8 millió darab részvényt vásárolt vissza a cég, csak nem 8 milliárd forint értékben. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. 1 euró 361 forintba és 90 fillérbe, 1 amerikai dollár 307 forintba és 71 fillérbe, 1 svájci frank 393 forintba és 25 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk a legfrissebb pénzpiaci híreket, köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 39 perc, vendégünk a stúdióban Kajtor Apaténi Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A témánk pedig, hogy elkezdődött a pollen szezon, ugye ez valamikor, aki már volt allergiás, vagy küzdött valami hasonló problémával, pontosan tudja, hogy február környékén már elkezdjük törölgetni az arcunkat, tüsszögünk, aztán jön a szemviszketés, és jönnek az egyéb tünetek. Nagyon oda kell arra figyelni, és nyilván így kell felkészülni arra, hogy a betegséget hogyan lehet kezelni, hogy mikor mi virágzik, és éppen mikor milyen pollen támad, hogy állunk ezzel.
Nem annyira elkezdődött igazából már, az első csúcson túl is vagyunk a pollen szezon, ami a pollen szezont illeti. Idén azt el lehet mondani, hogy a tél egy kicsit hideg volt, szokatlanul hideg. Amúgy már januárban elkezdődött volna a pollen szezon, ahogy ez az előző évek alapján ez várható volt. Most a hideg meg a fagy ezt kicsit késleltette, és az első csúcs az kicsit később, így március, február vége márciusra esett, ez a mogyoró éger virágzása, ezen már túl vagyunk. Most léptünk be a pollen szezonnak abban a szakaszában, amikor a késő tavaszi fák és virágzása tart. Ez az igazából az egyik legnagyobb terhelésű időszak. Most, ami milyen allergének vannak a levegőben, legnagyobb mennyiségben, az elsősorban a platán és a tölgy virágpor az, ami legnagyobb mennyiségben van jelen. A nyírfának a szezonja már kicsit vecsengőben van, de még okozhat tüneteket. Mellette az eperfa féléke az, ami most fog indulni, és egyre emelkedik. Tüneteket okozhat még a ciprus és tiszafa félék, dió és a fűz, ők már virágoznak egy ideje, de még jelen lehetnek tüneteket okozó mennyiségben. A kőr is, és a juhar, őnáluk az első típusúak, akik már szélbe porzásúak, őnekik a virágzása már lecsengőben van, de egyre másra virágoznak olyan fajaik, amik félig rovar, félig szélbe porzásúak, és ők még nekik a virágzásuk még csak most indul majd be. Komlógyertyán, gyertyán okozhat még tüneteket. A fák közül még, ami most indul, és még tüneteket okoz majd egy közeljövőben az a fenyőfélék és a vadgesztenye. És akkor itt fogunk majd még áttérni a tavaszi szezonból az átmeneti látszárúak időszakára, ahol a pázsitfű lesz a legfontosabb allergén.
No, mielőtt ezekről beszélnénk, azért az megütötte a fülemet, hogy elsősorban olyan növényeket említett, olyan fákat említett, amelyeknél, hát most az, hogy csökkentsük a tüneteket, az nem tud megoldás lenni, hogy ezeket a fákat bárki is kivágja. Egyáltalán fát kivágni ugye csak indokolt esetben lehet. Ugye itt nem invazív növényekről van szó, mint a parlagfű esetében, amiről majd még ejtünk néhány szót. Létezik-e, mert gyanítom, hogy ez nem csak Magyarországon probléma, hogy létezik-e ezekre valamiféle olyan megoldás, ami a kiinduló pontból, vagy a kiinduló pontban kezelendő a fánál?
Amit mi allergiások, tehát akik, én nem vagyok allergiás, de akik, amit az allergiások tehetnek, elsősorban az allergén elkerülése az, ami tud enyhíteni a tüneteken. Aki allergiás, az próbálja kerülni ezeket a területeket, tehát virágzás időszakában parkok, fasorok, ezek így nehezen nehéz, magas terhelésű időszakokat jelentenek, vagy helyeket. Amíg, hogyha utazik valaki autóban, akkor érdemes a lehúzott ablakkal utazni. Érdemes otthon olyan időben szellőztetni, amikor a pollen koncentráció alacsonyabb, tehát késő este, nagyon kora hajnali időszak ezek, amik jellemzően szellőztetésre alkalmasak.
Bocsássa meg, említette, hogy érdemes lehúzni az ablakot, hogyha felhúzni az ablakot. Igen, erre lett volna kérdésem, hogy és akkor a légkondi az, de végülis az is a külső levegőt kerengeti valamilyen módon, tehát ugyanolyan, hogyha lehúzzuk az ablakot, de felhúzzuk az ablakot.
Igen.
Ez a legfontosabb.
Aztán amivel még segíthetünk magunknak az, hogy például aki nagyon érzékeny, mosson gyakran hajat, mert ha éjszaka alszunk, akkor a hajból a pollen szintén okozhat tüneteket alvás közben is, ami kellemetlen. A ruhát is érdemes gyakran mosni, főleg a külső ruhát is, amivel kint voltunk az utcán. Aztán a felületek otthona, a felületek takarítása, nedves takarítása az is egy elég jó megoldás lehet, amivel a port is és a leülepedett pollenszemeket is le tudjuk takarítani. És hogyha nem az allergiásokról beszélünk, hanem már tudatosan az allergia terhelés csökkentéséről, akkor érdemes a város tervezésnél például olyan szempontokat figyelembe venni, hogy olyan fákat ültessünk elsősorban, amik allergenitás szempontjából alacsony allergenitása bírnak. És ezekre vannak megoldások, tehát vagy olyan, ami eleve már kevesebb, tehát kisebb allergiás kockázatot jelentenek, vagy olyan fajok, amikről nek az allergenitása nem ismert, vagy nem okoznak allergiás reakciót, vagy olyan, ezek a meglévő fajoknak olyan változata, aminek a pollenszórása van csökkentve, vagy termős és porzós fajok közül a termőseket ültetni elsősorban, nem a porzósakat, vagy olyan változatokat, amiknél a pollen kibocsátás csökkentve már eleve.
Nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztam már, csak azért is, mert nyilván van arra kimutatás, hogyha nem is szám szerint beszélünk most erről, de hogy például a tavaszi fa pollen szezonban, ugye a mogyorót, égert, nyárfát, fűz, nyírt, tölgy, kőr is, és platánt is említette ön is, hogy ezek mennyire sűrűen megtalálhatók Magyarországon.
Elég sűrűen megtalálhatók. Általában a kertekben is, fasorokban, utcákon, mindenütt. Úgyhogy ezért fontos, hogy aki már, tehát az tényleg, mint ahogy ön is mondta, a már meglévő fákat kivágni nem javasolt, viszont ha már ültetünk, akkor tudatosan olyan fákat érdemes ültetni, amik ezt a terhelést csökkentik.
Bár ezek a fák azért jó esetben 100-150 évig is elélnek, tehát várni kell még, de hogyha tényleg ültetünk, akkor legyen más. No, nézzük akkor a nyári tavaszi, illetve akkor a késő tavaszi és a kora nyári szezont, és akkor jöjjön a parlagfű.
A parlagfű az majd később lesz.
Az még később jön.
Az még később jön. Most még a pázsitfű szezonja lesz majd, ami most fog, már országosan megtalálhat a virágpor a levegőben, de még nem okoz tüneteket, és egy igazából április végére, május elejére érheti el országosan a tüneteket okozó koncentrációt. Amit még ebben az időszakban fontos megemlíteni, hogy a nyárfaszösz már száll a levegőben mindenütt, és nagyon sokan azt most szokták mondani, hogy érzékenyek a nyárfára, mert száll a nyárfaszösz, és ilyenkor allergiás tüneteket tapasztalnak, de ez egy nem teljesen így van, mert a nyárfaszösz nem allergén. Tehát a nyárfaszösz arra szolgál, hogy a nyárfának a magjait minél messzebbre elterjessze, és maga ez a szösz benne nem találhat allergén. Tehát üres levegővel, tehát képletek, amik arra szolgálnak, hogy a szél által a magot minél messzebbre szórja a fa. Úgyhogy aki ilyenkor tüsszög, az van elég más pollen típus, amire érzékeny lehet, és valószínűleg a pázsitfűre érzékeny.
No, ön biológus, úgyhogy lehet, hogy a lehető legjobb helyre teszem fel tényleg ezt a kérdést, hogy van-e módja annak, hogy a parlagfű terjedésének gátat lehessen szabni? Mert ugye azokat a kis polleneket viszi a szél szerte szét, és pillanatok alatt aztán jönnek is elő az új kis parlagfűvek.
Parlagfű terjedésére, hát sokféle módszer létezik a védekezésre, de nem annyira sikeres általában a visszaszorítása, mert itt Magyarországon, Kárpát-medencében nagyon jó helye van a parlagfűnek.
Mitől van itt jó helye?
Adott neki az, hogy medence, tehát folyóvíz van, egy medence, tehát hegyekkel körülvett védett medence, úgyhogy itt nagyon ideális körülmények. A fényviszonyok megfelelőek neki, hőmérséklet viszonyok megfelelőek annak, hogy nőjön. Lehet kasztálással, ez az elsődleges módszer, ami segít, de itt is tudni kell, hogy többszöri kasztálás az, ami csak segít, mert az egyszeri kasztálás után is parlagfű elágazik, és ugyanúgy létrehozza a virágzatokat, és ugyanúgy pollen tud szórni. A másik pedig vegyszeres védekezés nyilván van az ültetvény, tehát a vetésekben, de itt is nehéz, mert kukoricából még talán könnyebb, de napraforgóvetésből például nehezebb eltávolítani, vagy kiírtani, mert a napraforgó rokon a parlagfűvel.
No, innen folytatjuk legközelebb, mert nyilván van még nagyon sok mondani való ezzel kapcsolatban, és soha nem árt felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy mit illik, illetve lehet kell ilyenkor elkerülni, mert hogy minden, vagy legalábbis a lakosság körülbelül negyede érintett valamilyen formájában az allergiának, úgyhogy erről is beszélünk majd legközelebb. Kajtola Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Fiatal szakorvosok multidisziplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősítik a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikája. Az intézet évente mintegy 30 ezer járó beteget lát el, és több mint 2500 onkológiai kezelés biztosít kúraszerű ellátás formájában. Hegedűs Katalin riportja.
Egy szakmai mentorprogram indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján, és Müller Veronika professzorasszony a klinika igazgatója állít velem szemben. Miben nyújt többet ez a program egy hagyományos továbbképzésnél, és milyen előnyökkel jár majd a betegek mindennapi ellátásában?
Két előnyt emelnék ki. Az egyik az az, hogy kisebb csoportban, körülbelül egy korosztálynak zajlik a továbbképzés. Ez azért nagyon jó, mert sokkal könnyebben tudnak a résztvevők egymástól tanulni, vagy egymástól kérdezni. A másik, hogy rendkívül koncentrált és minden kiterjedő komplex programról van szó, tehát reggel indul, este zárul, és a tüdőrák ellátása kapcsolatos a legelső lépésektől a legutolsó lépésekig, ami a diagnosztikának a speciális lépéseit, a nyomon követést, illetve a kezelési módszereket mutatja be, mindent le fogunk fedni, és abszolút a legújabb ismereteket fogjuk összeszedni.
Professzor asszony említette, hogy még mindig egy rendkívül gonosz betegség a tüdőrák, hazánkban hányan érintettek?
Körülbelül 8000 érintett van minden évben, sajnos nagyon sok esetben nagyon későn, vagy a társbetegségek miatt akár egyáltalán nem is kerül diagnosztizálásra maga a tüdőrák. Fontos azt látni, hogy a tüdő maga nem fáj, az abban kialakuló daganatok nagyon sokáig lappanganak, tünetmentesek, és sokszor már csak az áttétes verziókat tudjuk észrevenni, vagy akkor jelentkeznek valamilyen tünettel a betegeink. Tehát sajnos a késői felfedezés ez nem magyarországi sajátosság, ez a világban mindenhol így van, úgyhogy ez adja a kezelésnek a kihívásait, de vannak ugye új fejlemények, nagyon új terápiáink vannak, és most már sokkal jobb túlélési lehetőségeket tudunk biztosítani az áttétes tüdőrákos betegeinknek.
Drasztikusan megváltozott a tüdőrákos betegek kezelése, és folyamatosan cserélődtek a terápiák. Most jelenleg mi a bevett gyakorlat?
Azt kell mondani, hogy ezt a molekuláris patológiai lelet birtokában tudjuk általában megmondani. Ugye három nagy csoportja van a tüdőrákoknak, az úgynevezett adenokarcinoma, vagy mirigyhám eredetű rákok, a laphámrákok, ezek nem kisejtes tüdőrákok, illetve a kisejtes tüdőrák, meg hát egyéb rákfajták is vannak. Ebből látható, hogy már csak a három nagy az önmagában egy kihívás, és ezen belül csomó alcsoport van. Ezt kell megtalálnunk, és így tudjuk személyre szabni a terápiákat egy előre haladott esetben. Illetve hát most jelentek meg azok az újfajta megközelítések, hogy esetleg úgymond előkészíteni a pácienseket egy korai stádiumban, előkezelni, és csak utána műteni, ezzel is sokkal jobb eredményeket lehet várhatóan elérni, úgyhogy várjuk ezeket a terápiákat is.
Mégis a legjobb eredmény a megelőzés. A betegségek, akár ennél a betegség szempontjából, mi magunk mit tehetünk az elkerülésre érdekében?
Hát ez első és legfontosabb, amit én mindig hangsúlyozok, hogy a tüdőbe csak és kizárólag tiszta levegő való, tehát mindenképpen a környezetszennyezésnek minden formáját érdemes elkerülni. Fontos azt is látni, hogy ugye korábban ezt nagyon egyenlőségért tettek, hogy dohányzás egyenlő tüdőrák. Nem, sajnos, vagy szóval tudni kell azt, hogy rengeteg nem dohányzó, vagy lényegében nem dohányzó embernek lehet tüdőrákja, tehát fontos az, hogy ezt így ne vonjunk egyenlőségjelet a kettő közé. Tehát sajnos mindenkit érinthet, döntően azért 65 év felett gyakoribb, és hát a tünetek ugye nagyon lappangóak, de a egészséges életmód, és főleg a mozgás, a tüdőnek az átszellőztetése az mindenkinek nagyon-nagyon jót tesz, és van megelőző hatása.
Itt ül velem szemben Tamás Lilla professzor asszony, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgató helyettese. A tüdődaganatok kezelése ma már csapatmunkában zajlik. Hogyan biztosítható az orvosi szakterületek együttműködése úgy, hogy a beteg útja zökkenőmentes legyen, és valóban személyre szabott kezelést kaphasson?
Azt gondolom, hogy Magyarországon ez nagyon jól megoldott az összes daganat típus tekintetében, így a tüdődaganat tekintetében is, ugyanis jogszabályi kötelezettségünk az onkotímek biztosítása, és az onkológiai bizottságok, vagy onkotímek, vagy multidisziplináris tímnek is hívják ezeket. Ezekben legalább két onkológus szakorvos, sugárterapeuta, az adott területnek a sebésze, patológus és további kollégák is vesznek részt, tehát minden egyes beteg terápiás döntése és terápiás változtatási döntése is egy ilyen csapatmunka, és így akkor nem egy orvos, egy szakorvos dönt a terápia irányáról, hiszen ezek nagyon súlyos betegek általában, illetve nagyon komoly kezelések, hanem egy egész csapat. És ez így van a tüdőgyógyászatban is.
Fiatal tüdőgyógyászok vesznek részt ebben a Preceptorship programban. Tulajdonképpen úgy tudnánk magyar lefordítani, hogy mentor-tanítvány program, tudás közvetítés, tudás átadás zajlik itt tulajdonképpen. Melyek azok a diagnosztikai technológiák, amelyek ennek a programnak a fókuszában állnak?
Egy fókuszált, koncentrált tudásátadást próbálunk megszervezni egy nap alatt tüdőrák témában, a délelőtt a diagnosztikái, a délután a terápiái, olyan fiatal tüdőgyógyász szakorvosoknak, szakorvosjelölteknek, akiket érdekel a tüdőonkológia, pulmonkológia. Itt szó lesz bronhoszkópos technikákról, szó lesz CT vezérelt biopsziákról, szó lesz a stádium meghatározásról, lesz külön patológiai és molekulár patológiai továbbképzés is, a különböző onkotémek jó gyakorlatáról, továbbá szó lesz a korai és a metasztatikus tüdődaganatok korszerű kezeléséről és ennek is a jó gyakorlatáról.
A tüdőrák kezeléséről szóló konferencián meglepő módon egy bőrgyógyász is részt vett, méghozzá Holló Péter professzor úr, a Semmelweis Egyetem bőr nemi kortani és bőronkológiai klinika igazgatója személyében. Hogyan kapcsolódik össze a bőrgyógyászat és a tüdőonkológia, és miért kulcsfontosságú az együttműködés?
Az új onkológiai kezeléseket multidisziplináris tímek végzik, és nagyon fontos, hogy ezek a tímek egy helyen legyenek, közel egymáshoz, a szakembereknek kialakult kapcsolatai legyenek egymással. Hogy kerül ide a bőrgyógyász erre a konferenciára? Ezeket az új immunológiai, immunonkológiai szereket két szakma kezdte el elsőként alkalmazni, a bőrgyógyászat és a bőronkológia, és a pulmonológia. A bőronkológiában ugye a melanoma elleni kezelések voltak ugyanazok a szerek tulajdonképpen, amiket a pulmonológia is elkezdett alkalmazni. A másik ok pedig az, hogy a kezelések során azon túl, hogy elkezdik a betegeket bármelyik szakmában kezelni ilyen új típusú immunonkológiai szerrel, nagyon gyakoriak a különböző mellékhatások, és ezek között a mellékhatások között is úgy hívjuk ezeket, hogy immunmellékhatások, az egyik leggyakoribb érintett szerv a bőr, de tulajdonképpen bármelyik más szervrendszert, szervet is érintheti az immunmellékhatás. Tehát itt egy másik kapcsolódási pont, ahol a bőrgyógyász és az immunológus nagyon-nagyon sokat dolgozik együtt, és mind a két szakma részéről, mert egyébként a pulmonológiai oldal is érintett a mellékhatásokban, tehát a bőrgyógyászati indikációval kezelt betegeinknél pedig a pulmonológusok együttműködésére és szakértelmére van nagyon sokszor szükségünk.
Jó reggelt Magyarország, ezzel véget ért, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, hamarosan kezdődik a délelőtt, Gécsek Tóth Enikő várja majd önöket, én pedig szép napot és minden jót kívánok, holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre, minden jót.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép.
Kék.
Felhők, virágok, szivárvány az ég.
Kék.
Stílus, báj, játék a kép.
Kék.
Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az önautója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak.